Nos, amint megszokhattuk, az Úristen különböző módon beszél hozzánk, tanít és figyelmeztet bennünket. Nem hiszem, hogy King, amikor kaptad ezeket az üzeneteket, vagyis azt az indítás, hogy megnézd a címereket, akkor ezt úgy kaptad volna, hogy annyira kíváncsi voltál te, vagy te akartál volna foglalkozni ezzel a dologgal. Az igazság az, hogy én sem szívesen foglalkozok ilyen dolgokkal, tehát eddig sosem gondolkodtam azon, hogy mit üzennek az országok címerei, hogy mi a jelentése. Láttam, hogy minden országnak ugye van egy címere is, hogy egyáltalán miért van címere, miért van Romániának is, miért volt ugye a kommunista Romániának címere a zászló közepén, mi a címer jelentése, én ezzel soha nem foglalkoztam. És most is úgy foglalkozok, és foglalkozunk el a kérdéssel, mint akiket az Úristen arra indít, hogy megnézzük, hogy azok által is megmutassa, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy ami történik a világban. És főképp ezekben az időkben, ezekben a, hát ugye most már lassan bátran ki lehet mondani, hogy háborús időkben érdemes megnézni azt, hogy a címer, vagy az a bizonyos bélyeg, ami van az országon, amit az ország a homlokán hordoz, ugye? Mert így is lehet fogalmazni, hogy az ország, minden ország a homlokán hordoz egy bizonyos bélyeget, bizonyos fajta szellemiséget. Tehát azt lehet mondani, hogy az a bizonyos címer, ami van a különböző nemzeteknek, országoknak, valamelyest tükrözi az ő szellemiségüket. Tehát, hogy milyen szellemiség irányítja azt az országot. Itt szeretném hangsúlyozni ezen a ponton, hogy kemény kijelentések lesznek ebben a videóban is, és aki hallja ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, szeretném, hogyha nem úgy hallgatná, hogy ez a beszélgetés egy ilyen általánosítás, és ezt a bizonyos bélyeget mi rá akarjuk húzni mindenkire, például Amerikára, vagy Amerikának az összes polgárára. Tudjuk, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai címer nem vonatkozik minden egyes amerikai állampolgára, mint ahogy az ukrán címer sem vonatkozik minden egyes ukrán állampolgára. Viszont azt ki lehet jelenteni, hogy nagy általánosságban az Amerika, tehát az országok címere valamelyest megmutatja a világnak, hogy milyen szellemiség uralkodik abban az országban. És erre hívta fel a figyelmet, hogy nagyjából tisztában a mindenható Isten, hogy nagyjából tisztában legyünk azzal, hogy a világban milyen erők feszülnek egymásnak. Nem azt mondom, ez egy teljesen pontos kép lesz, és mi ugye ez egy külön tudományág, a címereknek a megfejtése, vagy a címerek megalkotása, tehát mi ebben nem vagyunk jártasak. És ezért nem azt mondom, ez teljesen pontos magyarázat, hanem tehát aki egy tiszta képet szeretne a világról, a világnak a helyzetéről, arról, hogy most mi történik a világban, annak semmiképpen nem javaslom, hogy teljes mértékben erre a videóra támaszkodjon. Mi csupán megmutatunk bizonyos dolgokat, amiket mi megértettünk Isten kegyelméből, Isten kegyelme által. De nem szándékunk ebből egy ilyen tudományt vagy vallást létrehozni. Tehát, hogy egy ilyen szabályrendszer felépíteni. Tehát nem ez a lényeg, hanem egyszerűen csak az, hogy megmutassuk, hogy amiről eddig is beszéltünk, azt valamilyen mértékben tükrözik a címerek, azon országok címerei, amelyek ugye hadban állnak egymással. Oké, bármennyire is furcsa, ugye King azt vette észre, vagyis azt a kijelentést kapta, hogy a címerek, maga a címer, maga a pecsét, az visszamegy egészen Káin idejéig. Tehát ő volt az, aki ugye úgymond meg lett bélyegezve Isten által. És hát akkor most nézzük meg, hogy mit üzenek a címerek, ugye? Tehát mi a címer szó jelentése? Mit üzen az amerikai címer? Ki az az Amerika? Milyen szellemiség által van irányítva az az Amerika, aki Ukrajnát úgymond arra bátorítja, hogy felvegye a harcot Oroszországgal, és szövetségeseket toborozza. Mert tulajdonképpen, ahogy mondta Isten, ugye mutatta nekünk, és a médiában is ugye hallatszik, hogy a háború az most ilyen háborúcska van. Nagy mértékben ez mostanig ilyen média háború volt. Tehát a médiában létrehozott ilyen mesterséges háború. De azt mondotta Isten, hogy pont azáltal, hogy az emberek a médiát követik, a kis média háború, a kis, színpadi háború eszkalálódik, és ez valódi háborúvá fogja kinőni magát, sajnos. Oké, hát akkor én először ugye a Wikipedia alapján megmutatnám azt, hogy mi az, hogy címer. Legyen fogalmunk arról, hogy mi az, hogy címer egyáltalán. Az igazság az, hogy nekem sem volt nagyon fogalmam erről. Persze így logikusan kikövetkeztettem volna, hogyha valaki megkérdezte volna, hogy az a címer miről szól, de én nem foglalkoztam el a témával soha. És ezután sem szándékozom foglalkozni mellesleg, ha csak Isten nem rendelkezik másképp. Oké, a címer ugye a Wikipedia alapján szerint. Azt mondja a Wikipedia, hogy a A képen is látszik ugye, hogy a címer az egy ilyen pajzs alakú embléma, jelkép, amely hát legtöbb országnak a zászlóján, vagy a valahol megtalálható, mint az ország jelképe. És akkor azt mondja a Wikipedia a címerről, hogy általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga identifikálására örökletes, állandó jelleggel használ. Tehát család, intézmény vagy testület a maga azonosítására, hogy nem tudom, hogy miért kell használni ennyi idegen szót, a maga azonosítására használ, ugye. Pajzs alakú rajzolat nélkül az emblémát nem lehet címernek tekinteni. Tehát ugye itt nagyon fontos az, hogy a címer az pajzs alakú. Az igazi címer azt mondja, ugye tehát a hivatalos álláspont szerint akkor címer a címer, hogyha pajzs alakú. Ugye ez nagyon beszédes, ugye, hogy a címer azt jelképezi, azt mutatja, hogy az ember mivel videkezik, nem? Tehát a pajzson van, általában a háborúban is a pajzson volt a címer, vagy ilyen a katonáknak a süvegén is ugye rajta volt a címer, vagy rajta van most is talán. Tehát pajzs alakú rajzolat nélkül az emblémát nem lehet címernek tekinteni, mégis sok ország használ pajzs nélküli államcímert, főleg azon ázsiai országok, melyek nem rendelkeznek heraldikai tradíciókkal. Néhány európai ország is ide tartozik, mint például az egykori kommunista rezsimek államcímerei, sőt napjainkig Olaszország címere is. Egyes heraldikusok a pajzson kívül használt címernek tekintik a zászlón, nyeregtakarón, tehát figyelj meg, zászló, nyeregtakaró, köpenyen, sisakon vagy pecséten ábrázolt jelképet, a sisakdíszt és minden olyan jelvényt, amely a címer funkcióját tölti be, a megfelel bizonyos egyéb feltételeknek is. Tehát eddig, amit tudunk a címerről, az az, hogy mindenképpen megmutatja, hogy az országot milyen szellemiség uralja. És azt is tudjuk, ugye azt is megtudtuk, hogy a címernek mindenképpen köze van a védelemhez. Hogy az ország népe, az országnak a tömegszelleme, tehát az emberek, ugye az ország lakói milyen, tehát miben hisznek, mitől várják a védelmet. Ugye egy elbukott világban élünk, tudja mindenki, hogy bármikor, bármilyen támadás érhet. Ezért az emberek ugye, hát védekezésre kényszerülnek, mint ahogy mi is védekezésre kényszerülünk. És akkor ugye a pajzson, a címeren mindenki megmutatja, hogy ő miben bízik. Tehát ugye akik Istenhez fordultak, és megismerték az ő tanítását, az ő kijelentéseit, az élet szavát, amit ő Jézus Krisztus által adott számunkra, azok a személyek ugye ő benne bíznak. Tehát azt mondja Isten, hogy számunkra a védelmet a két élő éles kart jelenti. Ugye ez ilyen címben nem hiszem, hogy volna, lehet, hogy van valahol, talán ezt is felhasználták, nem ez a lényeg. Mi tudjuk azt, hogy jelképesen ugye a két élő éles kart a Bibliában azt jelenti, hogy Jézus tanítás az ő beszéde, a teremtés, az élet beszéde, abba óriási erő van és hatalom. Isten azt mondja, hogy aki ismeri az ő beszédét és szereti azt, örömmel befogadja azt az ő életébe, ő ahhoz adja az ő erejét, az ő hatalmát. Tehát aki a két élő éles karthoz ragaszkodik, ugye, mint pajzs, ugye, és védelem, és harci eszköz, ami nem más, mint Istennek a bölcsessége, Isten azt mondja, hogy ő arra adja az ő erejét, az ő hatalmát, és mindent, ami szükséges. Tehát aki Istenben hisz, az nem kell védekezzen különböző karddal, meg csúzlival, meg puskaporos fegyverekkel, meg ilyenekkel. Nincs erre szükség, ezt mondta Isten. Sőt, az Ószövetségben találunk erre nagyon sok kijelentést erre vonatkozóan, miszerint voltak olyan háborúk is a héberek és az ő ellenségeik között, hogy ők egyáltalán nem fegyverkeztek. Tehát nem volt szükség arra, hogy ők fegyvert használjanak, mert Isten velük volt, és úgymond a vakság szellemiségét bocsátotta az ellenségre, azok egymást leöldökölték. Sőt, Isten továbbra is figyelmeztet arra, hogy maga a világ ura nem sebezheti meg az ő gyermekeit. Nem sebezheti, tehát nem kerítheti hatalmába az ő gyermekeit, Istennek a gyermekeit, mert az ő védelme van rajtuk. És azt is mondja Isten, hogy azt mutatja, hogy a világ ura, vagy a világnak a, hogy mondjam, a szellemisége, amit mindenki ismer, ugye a Facebookról, az internetről, a világhálóról, az egy olyan szellemiség, hogy azokat fogja lemészárolni, akik hisznek benne, mert azokat, akik nem benne hisznek, hanem Istenben, nemhogy Istenben, nem pontosabban fogalmazva, Istennek hisznek, az ő szavának hisznek, őket nem tudja elpusztítani. Sőt, Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz, az ő szavában hisz, örökön él. Vagy ha meghal is, örökön élni fog. Tehát ugye ennyit röviden ugye a pajzsról, meg a fegyverekről. Tehát eltekintve az igazságtól most ugye, tehát a Krisztus szavától, minden országnak a címere megmutatja azt, hogy a nép nagy általánosságban, ugye, miben bízik? Milyen erőben, milyen hatalomban bízik? És talán ezért fontos megnézni a címereket, ugye, hogy milyen címerek vannak, Amerikának mi a címere, mit jelképező címere, mi az ukrán címer, miről szól, és így tovább, és így tovább, és akkor kapunk egy kerekebb képet arról, hogy mi történik a világban. És az alapján tudunk dönteni, hogy akkor mi hova tartozunk, hova akarunk tartozni, vagy merre megyünk tovább. Nem is tudom, hogy hogyan folytassuk, hát Isten kegyelme által ottan folytatjuk, ahol legjobb folytatni, mert ez annyira szertágazó téma, és én teljes szívemből kívánom a lehető legegyszerűbben fogalmazni, amit mondok, mert hogyha túlságosan belemegyünk a részletekbe, akkor sajnos nem a lényeg el fog veszni. Ez a baj. Tehát nagyon sok minden van ebben a témában, amiről lehetne beszélni egy héten keresztül, akár reggeltől estig, de nem túl tanácsos, mert akkor a lényeget el fogjuk veszíteni. Itt a képernyőre csak úgy érdekességképpen most beteszem a különböző címereket, hogy lássátok. Tehát ugye itt van Oroszország címere, ugye két sas, középen ott egy lovas, ugye egy harcos, akkor Ukrajna címere így néz ki, és mindjárt megnézzük, hogy ezek a címerek mit mondanak nekünk. Tehát mi az üzenetük, hogy az a nép miben bízik, miben akar bízni ő. Vagy itt van, hogy az Amerika címere, ez a hátoldala címernek, meg ilyenek. Fú, most akkor hirtelen egy hatalmas ugrás következik, vissza kell menjünk Káinhoz, hogy megértsük, hogy mi az, hogy címer. Miért kellett címer az embereknek, a különböző nemzeteknek, miért volt szükségük címerre. És visszalapozunk Mózes első könyvéhez, 4. részhez. Nagyjából ismeri mindenki a sztorit, én felolvasom ezt a részt, hogy aki kívánja megismerni, az nagyjából megismerhesse, miről van szó. Tehát az arról van szó, hogy ebben a részben, hogy azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Káint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. Ez ugye megfogant Éva, és született Káin. És ismét szüli annak atyafiát, annak a testvért, ugye Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Káin pedig föld mívelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekinte. Miért is Káin haragra gerjede, és fejét lecsüggeszti. Itt az van leírva, ugye, hogy Istennek tetszett Ábelnek az áldozata, ugye, mert ő vitt az juhainak az első fajzásával, vagyis a bárányt vitt Istennek. Ábel, vagyis Káin pedig azt mondja, hogy gyümölcsöket vitt, a föld gyümölcséből vitt Istennek. És ugye Isten megkülönböztette Káint és Ábelt. Erről külön lehetne beszélni szerintem több órán keresztül, de tényleg teljes szívemből kívánom Isten bölcsességet ahhoz, hogy a lehető legegyszerűbben mondjam el a lényeget, mert ez nagyon fontos, hogy miért tetszett Istennek az Ábelnek az áldozata, és a Káin áldozata pedig nem tetszett. Persze tudjuk jól, hogy az ezotéria, a New Age, ami nagyon elterjedt Magyarországon, ugye vádolja Isten valósága, az embereket lázítják Isten ellen. Tehát nincs megértés, nem is kívánják a magyar emberek a megértést, de lázadni Isten ellen az nagyon jól megy, sajnos ez van. Tehát nem értik, tehát nem érti a magyar, és nem is akarja megérteni, hogy Isten miért volt ilyen személyválogató, holott tudjuk, hogy Isten nem személyválogató, de mégis miért volt az, hogy elfogadta az Ábelnek az áldozatát, és a Káin áldozatát nem fogadta el. Az igazság az, hogy nekem, az én lelkemnek már óriási teher, hogy erről többször beszéltem már mostanig is, és most megint kell beszéljek, vagyis kell beszéljek. De tényleg Isten könyörüljön rajtam, mert másképp nem tudom ezt elmondani még egyszer. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az Édenben, a tökéletességben, a paradicsomban nem volt semmilyen áldozat. Isten nem akart áldozatot. Sőt, Jézus azt mondta, Jézus által azt mondja Isten, hogy kegyelmet, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nincs nekem szükségem semmilyen áldozatra. Ezt mondja Isten által, vagyis Jézus által Isten. Viszont amikor kijött az ember a tökéletességből, ugye, az Édenből, kiűzetett, mert ugye fellázadt a teremtő ellen, megkérdőjelezte az ő tökéletes teremtését, és azt, hogy Isten tökéletes, tehát elkezdett kételkedni viselkedni. Kettősségbe került Ádám és Éva, ugye? Már nem voltak egységben, hanem kettősségbe kerültek. Igazából Ádám került a leghamarabb kettősségbe, kétségbe, amikor azt mondta, hogy kell neki valaki, kell neki egy társ. Holott Isten egy olyan világot teremtett számára, hogy ő az örökké valóságig gyönyörködhetett volna abban a világban, Ádám, ugye? Csak hát Ádámnak ugye úgy gondolta, hogy kell neki egy társ, mert a teremtés nem tökéletes. És akkor azt mondta Isten, hát akkor legyen úgy, ahogy te mondod, Ádám. Megadta neki, hogy legyen neki társa. Tehát Ádám akkor, amikor megkérdőjelezte a teremtés tökéletességét, amikor ő úgy érezte a szívében, hogy neki társra van szüksége, mert nem volt neki, nem lehet-e örömét a teremtés tökéletességének a felfedezésében, ami végtelen, és gyönyörűséges. Amikor ő társat kívánt magának, akkor ő már kétségben volt. Kettősségben volt, pontosan mint Tamás, ugye? Tehát már nem volt egységben Istennel, mert ha egységben maradt volna Istennel, akkor ő nem akart volna semmilyen társat, hisz látta volna azt, hogy a teremtés tökéletes társ nélkül is. Nem kell neki semmilyen társ, mert a teremtés, amit Isten elképzett, az hatalmas, gyönyörűséges és dicsőséges. És egy örök életre van szüksége az, hogy az ember azt felfedezze és megismerje. Tehát akkor Ádám ugye kettősségbe vonult, kétségbe vonult, kétségbe került, és aztán az a kétség, Ádámnak a kétsége úgymond testet öltött Éva formájában. Ez úgy történt, hogy Ádámból a női nem, ugye, kívül került, tehát Ádámon kívül került ugye az Éva. Tehát jelképesen úgy fogalmazza a Biblia, hogy Ádámnak az oldalborrel kivette Isten. Tehát az Ádámnak a rész, tehát Ádámba benne volt Éva, mert Ádám teljes volt és tökéletes. Viszont ugye Ádám nem ismerte magát, és kívánta feltétlenül magát megismerni, és így kapta a társat, ugye, a női nem ki lett véve Ádámból. Ádám akkor lett férfi nem, amikor ő kételkedett Istenben. És ugye nemet mondott Istenre, az ő teremtésére. Azt mondta, hogy nem így kéne nekem, hanem másképp kéne. És így lett ő a férfi nem, és úgy lett az Éva a női nem. Tehát mind a kettő nemet mondott Istenre. Nem tudom ezt most egyszerűbben fogalmazni, de nem is ez a lényeg mostan. Szóval, tehát a lényeg az, hogy ők kikerültek az Édenből. Tehát Ádám, ugye Ádám, mivel hogy megkérdőjelezte az Isten tökéletességét, ezért ő kijött. Tehát kétségben, kettősségben, Évával, a ketten kijöttek Édenből, a tökéletességből, a paradicsomból. Tehát az Ádám és az Éva szaporodása, mint ahogy ma is, jól figyeljetek emberek, meg kell szépen jól figyeljetek, ma is az Ádám és Éva szaporodása, a férfi és a nő szaporodása hol történik? Az Édenen kívül. Persze lehet mesélni, vallás nevében is, kereszténység nevében is, mindenféleképpen lehet mesélni, de a szaporodás már az Édenen kívül történik. Tehát már Ádám is, ugye, a férfi is nem, ugye, megtanult az ő nemiségét, nemet mondott Istenre, mert korábban gyermek volt. Utána aztán lett serdülő, aztán lett férfi nem. Tehát férfiként mond nemet Istennek. És ugye Éva meg nőként mond nemet Istennek. Tehát a szaporodás, a gyermekek nemzése, nem, de figyelnek, a gyermek nemzése, tehát mind a kettő nem, és a gyermeket nemzik, ugye, nemzik. Nem úgy születnek a gyermekek, mint Jézus Krisztus, hanem nemzéssel, testiséggel, testbe születnek a gyermekek, ugye, mi is testbe születtünk. Ezért mondta Jézus, hogy ami testtől született test, az is el fog pusztulni. Ami lélektől született lélek az örökön él. Ezért, hogyha újjá születünk, hogyha megszületünk lélek által is, mert a legtöbb ember, ugye a Biblia elég durán fogalmaz, a legtöbb ember, aki nem születik meg lélek által, csak test által, mint ahogy én is megszülettem test által, te is megszülettél test által. A legtöbb ember majdhogy nem fölöslegesen született meg. Arra jó az ő születése, az ő testi születése, hogy a földet megganézza, megtrágyázza. Kemény szavak, tudom, de ez van, muszáj ezt elmondani. Viszont, hogyha az ember lélek által is megszületik Isten kegyelme által, akkor azt mondja Jézus, az már lélek, az már nem test, az már lélek, az már örökölheti Isten országát. Visszamehet a paradicsomba, a tökéletességbe. Muszáj picit elengedjem a témát így az elmémben, mert másképp fogom frusztrálni magamat. Muszáj elengedjem a témát, hogy ilyen szabadabb legyen az egész dolog, mert ha kihagyjuk az elbukást, annak a megértését, nem fogjuk megérteni azt sem, hogy miért kell címer Amerikának, Romániának, Magyarországnak és Ukrajnának és mindenkinek, miért kell címer. Címeres gazember, ugye? Címeres gazember, ismerős? Valahonnét? Valaki hallotta ezt már korábban? Címeres gazember. Kinek kell címer? Hát a gazembernek. Na de, ezt is meg fogjuk érteni mindjárt. Csak először értsük meg azt, hogy az Édenen kívül vagyunk, ugye? Az Édenen kívül vagyunk, ott születik Káin és Ábel. Tehát mivel, hogy az Édenen kívül vagyunk, van áldozat. Van áldozat. A test meg kell haljon. Korábban nem volt halandó sem Ádám, sem Éva. Örökilletűek voltak ők. A minden gyermek örökilletűnek születik, hogyha meg nem fertőződne a tudás fájából, a gyermek soha nem tudna meghalni. Egy ember, a gyermek, aki megszületett erre a földre, hogyha nem fertőztetne meg, nem lenne megfertőzve a szülei által, a közoktatás által, a világ által, a tudás fájából soha nem halna meg, nem tudna meghalni. Az emberek, mi az emberek meg kell tanuljuk a halált, különben nem halunk meg, nem tudná meghalni, azt meg kell tanulni. A tudás fájából való kajálás, a tudás fájának a gyümölcséből való kajálás, az maga a halál, azáltal halunk meg. És akkor mivel, hogy tehát Isten ő így próbálta nekünk megmutatni, hogyha mi a tudás fájának a gyümölcséből fogyasztottunk, okoskodtunk, egyetemre mentünk, mindent ki akartunk számolni, hogyha mi ebben az üzemmódban maradunk, akkor meg fogunk halni. Tehát ő muszáj volt valamilyen módon velünk ezt közölje, hogy a kételkedés, ha megmaradunk a kételkedésben, az maga a halál. Úgy a test, mint a lélek számára. Lélek számára kárhozat. Ugyanis a lélek kárba veszik, kárba vész. Tehát az Édenen kívül vagyunk, és Ádám és Éva, tehát a férfi és a nő halandó. Az ő gyermekei is halandók. És ezért Isten elrendelte az áldozatot. Itt is próbálom nagyon röviden fogalmazni, és egyszerűen, és Isten legkönyörüljön rajtam, mert érzem, hogy a testem erőst ellenkezik, tehát nincs türelmem, ezt úgy már nem tudom hányára elmondani. Tehát az áldozat az arról szól, az állatáldozat, de volt más áldozat is, ugye, Szószövetségben, az arról szól, hogy Isten megmutassa, hogyha az emberben belekerül egy életellenesség. Ezt azért mondom így, hogy megértse mindenki, a bűnnek a jelentése az, hogy életellenesség. Életellenesség. Ha valakiben van egy picike bűn, picike életellenesség, az nem mehet be az életre, az örök életre, a tökéletességbe, a paradicsomba, az Édenbe, a mennyek országába. De Isten, tehát elvileg egy picike bűn is megölne engemet. Egy picike bűn, egy icipicike, akár egy kis füllentés, vagy egy kis képmutatás, az megölne engemet. Hát az már engemet kizökkent az életből, a lélekből. De Isten nem akarta, hogy meghalljunk, ezért adott nekünk bőrruhát, azaz fizikai testet, ilyen bűzlő fizikai testet. És az állat áldozat azt jelenti, hogy amikor az ember bűnt követel, ugye az Ószövetségben, és azt felismeri ugye, a pap segítségével, és őszintén megbánja, meg a pap ugye őt kiengeszteli, akkor ő feláldozott valamilyen állatot a bűn mértékének a függvényében, vagy akkor annak függvényében, hogy mekkora volt az ő bűne. És például egy kisebb bűnre, mit tudom, két gerlicét, két galambot áldozott fel, vagy mit tudom én, egy bárány például. Nagy bűnre, mit tudom, akár több bárány, vagy több bika tulok. És érdekes volt az, hogy mindig a legszebbet kell feláldozni. És ez azt közölhette volna azok akkori emberekkel is, ma is ezt közölhette volna, de már minket nem érdekel jelentés, amúgy sem. Menjünk, húsvéti bárány áldozat, viszontlátásra. Én a piros tojásra fehér nyuszi. Nem értjük a lényeget, nem is akarjuk megérteni, az a probléma. Tehát amikor valaki bűnt követett el, életellenességet, annak azért kellett feláldoznia valamit, egy állatot, hogy lássa a szemeivel, a fizikai szemeivel, hogy a bűn következtében, az életellenesség következtében elvész a lélek, a vér elfolyik. Az életellenesség következménye halál. A bűn következménye halál, ugye? Amikor a vér elfolyik az a bárányból, vagy a bikából, akkor az ugye azt jelképezi, hogy a lélek kifolyt belőle, a vérben van a lélek, ugye? Isten szerint. És aki bűnt követett el és feláldozta a legszebb bárányt, vagy a legszebb tulkot, az tudta, hogy az állat, az az ártatlan állat, az ő bűnei miatt hal meg, mert Isten nem akarta őt megölni. Isten az embert nem akarta megölni. Azt mondta, hogy inkább élj, viszont szembesülj azzal, hogy bűnt követtél el, mert ha nem szembesülsz azzal, hogy bűnt követtél el, akkor megmaradsz a bűnben, az életellenességben. Hogyha megmaradsz az életellenességben, nem mehetsz be, nem jöhetsz be a tökéletességbe, mennyek ország. Na ez volt az áldozatnak a jelentése, jelentősége, de ezt teljesen kiáltották a zsidók s mindenki. És Isten azt mondta, hogy hagyjátok abba, ne csináljátok. mert a lényeget már nem értitek, és nem is akarjátok azt megérteni. Itt bohóckodtok, főképp akik gazdagok, áldozzák a bárányt, meg a tulkot, meg mindent áldoznak, mert tudják, hogy bőségesen van, és mennek vissza a bűnbe, az életellenességben, a hazugságba. Na ez volt az áldozat. Tehát ezért volt az, hogy Ábel vitt egy bárányt Istennek, ugye? Annak jeléül, ugye, hogy Ábel emlékezni akar arra, hogyha ő bűnt követel, akkor eltávolodik Istentől, ugye? Ő tudta az áldozatnak a jelentését, Ábel, és nem akarta azt kiátszani. Alázattal megtette azt, amit Isten kért. Azt az emlékeztető áldozatot, ugye, megcsinálta úgy, ahogy Isten kérte. De Káin azt mondta, hogy nem. Kár a bárányért, hát az olyan szép, az inkább én megeszem szépen, ugye? Tehát Káin már nem akart emlékezni arra, hogy a bűn következménye, az életellenesség következménye halál, avagy vérontás. Kérlek, ne arogjatok, ezt nem tudom egyszerűbben mondani. Ez egyszerűen, ennél egyszerűbben képtelenség mondani. Aki nem fordul Istenhez, úgysem fogja ezt megérteni soha. Soha. Csak bűneiben fog elveszni. Tehát nem tudom, hogy itt aki hallja, itt a Kinga, meg akik hallják, hogy ti ezt, hogy halljátok, hogy ezt lehet-e követni, meg lehet-e érteni azt, amit eddig sikerült mondani az áldozatról. Arról, hogy miért kellett Káinnak áldozni bárányt. És bocsánat, Ábelnek is. Na mindegy, gondolom, hogy érthető, remélem legalábbis. Na, a King azt mondja, hogy neki érthető. Hála Istennek. Így van, hála Istennek. És tényleg teljes szívemből kívánom. Tudom, hogy durván szólok, mert én is vívódok a test és a lélek között, ez az igazság. De kérlek, nézzetek el ezt nekem, és inkább a lélekre figyeljetek, ne az én gyarlóságomra. Tehát Káin volt, bocsánat, mondjad Kinga, vagy ki volt az?
Én annyival egészíteném ki, hogy ahogy hallgatlak, hogy tényleg próbáljuk meg elképzelni, hogy akkor ugye Ádám és Éva frissen estek ki a tökéletes létből, ha fogalmazhatok így, a tökéletes rendből, és azért valamelyest érezhető volt, biztos sokkal jobban érezhető volt még az elbukott állapotban is a mennyei lét, mint ami most van például. És valóban tényleg Isten azért szerette volna, hogy állat áldozatot, az ártatlan báránynak az áldozatát áldozzák neki, hogy a folyamat, maga a folyamat, tehát én életemben egyszer vágtam tyúkot, kicsike voltam, nem tudom hány éves, 10 éves lehettem, anyum megkért, hogy menjek ki és vágjam le azt a beteg tyúkot. Én amikor levágtam a tyúkot, tehát úgy vágtam le, hogy ugye általában csak a nyakát kell elvágni, de én nem értettem hozzá, én hátra mentem, megfogtam a tyúkot, reléptem a két szárnyára, és úgy, ahogy a kést elhúztam, a feje a kezembe maradt. Én levágtam a fejét. Én nem tudom elmondani azt, hogy mit éltem meg, de valami olyasmit, amit meg kellett, hogy éljek. És szerintem biztos vagyok benne, hogy az Ószövetségben is ez lett volna a lényeg, hogy amikor oda megy az ember, és elvágja annak az ártatlan báránynak a nyakát, és kifolyik a vére, ottan valami megmozdul, megremeg az embernek a lelke. Önmagába zuhan, elkezd sírni, Istenhez fordul, és megemlékezik arról, hogy ő milyen valójában. És ezt tette Ábel is. Megemlékezett arról, hogy ő milyen. Hogy mekkora bűn, akár mekkora kicsike, milyen nagy bűn az a halál maga, azért élet jár a bűnért, élet jár a bűnzsoldja a halál, és azt eltörölni azért élet jár. És Ábel ezt őszintén meg akarta élni ott a szívében, a lelkében, és biztos, hogy ott volt bűnbánat, volt szembesülés, volt bűnök bocsánata. Káin ezt elkerülte, ő, le kell fordítsuk a mai nyelvezetre, tényleg képmutató volt, vallásos képmutató volt, szenteskedő. Jaj, én szent vagyok. Ó, én jó vagyok. Én itt ügyesen elleszek a saját elképzeléseimet, csinálom az én elképzeléseimet. Isten biztos, hogy örvend neki, úgy, ahogy azt én akarom. Nem volt benne szembesülés. És Isten nem lelte abba örömét. A képmutatásba Isten nem leli az örömét, és Káin nem érzett lelki békét.
Nem
lelki
csak Isten, mi sem, érdekes módon. Tehát mi sem leljük abba örömünket, és mégis csináljuk.
Igen, és tényleg ez igaz, hogy örömre lettünk teremtve, de nem úgy, tehát Isten nem adja arra az örömét, hogyha én azt csinálok, amit én akarok, ahogy én szeretném. Ezért tényleg fontos megismerni, hogy ő hogyan képzelte el, hogy az az öröm, amit ő ad, amikor azt teszem, amit ő szeretne, amiben élet van, amiben szembesülés van. amiben megtisztulás van. Itt ezen a földön ezekben van öröm igazából. Hiába menjünk el a mennyországba, most itt ebben ez az öröm. A szembesülésben, a megtisztulásban, a sírásokban, az őszinte sírásokban. Jézus ezért mondja, hogy boldog, aki sír. Én biztos vagyok benne, hogy Ábel sokszor sírt, amikor áldozatot hajtott végre Istenért. Ő sokszor sírt, de kapott vigasztalást. Ő megalázta magát, és fel is lett magasztalva. Ellenkező esetben Káin, ő ott el volt ügyesen a képmutatásban, a szenteskedésben, hogy ő mindent milyen jót csinál. Nem volt neki szembesülés. Nem jött fel az, ami a szívében volt valójában. De később igen, mert láthatjuk, hogy Ábel volt az, aki látszólag ölt. Igazából áldozatot hajtott végre, ez más. Ez áldozat végrehajtás, ez egy szertartás volt. Ez egy mélységes, bensőséges szertartás volt. És Káin ezt nem akarta. És végül ki lett a gyilkos? Hát nem Ábel, aki áldozatot hajtott végre, hanem Káin, aki szenteskedett. Én megmaradt a képmutatásban, hogy én aztán jó vagyok, én aztán bűntelen vagyok, én semmi rosszat nem tettem. Ment a saját feje után, és mégis aztán ő lett a gyilkos. Úgyhogy nekem így ez jött, hogy így kiegészítésképpen elmondjam.
Nagyon jó, köszépen. Hát ezt úgy is lehetne még egyszerűbben fogalmazni talán, hogy Ábel volt az, aki elfogadta Istentől az emlékeztetőt, hogy Ábel, ne felejtsd el, itt most a földön fogsz élni egy darabig, de ez nem a tökéletesség. Ne ragaszkodjál hozzá. Mert ha ragaszkodsz a tökéletlenséghez, akkor meg kell hallja, akkor a lelked is el kell vesszen. Tehát Isten úgymond így próbálta megmenteni az embert, ugye, hogy őt akár még az áldozat által is emlékeztette arra, hogy tökéletlenségben vagyunk, az Édenen kívül vagyunk. Ezért ne ragaszkodjunk mi ehhez az állapothoz, ehhez az élethez, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, még a lelkét is, mondja Jézus Krisztus által Isten, ugye? És az áldozatok ugye az embert tudták volna emlékeztetni arra, hogy ő egy Édenen kívüli, mennyen kívüli állapotban van. Yeah. És Ábel ezt elfogadta. Elfogadta, és ő hit Istennek, és tudta, hogy Isten őt visszaengedi, hogyha megbánja, és nem ellenkezik, tehát nem akar egy olyan világot létrehozni, tehát nem akar egy Édenen kívüli Édent létrehozni, akkor Isten őt visszaviszi az Édenbe, hogyha ő alázatos és szelít Istennel szemben, ahogy mondta Jézus. De Káin nem, azt mondta, hogy jaj, én egy ilyen biofarma fogok létrehozni, és én leszek az első vegetáriánus. Nem eszek húst. Tehát Káin volt a képmutató, aki meg akarta, ez amúgy itt nagyon elterjedt Magyarországon, főképp itt, és nálunk itt Székelyföldön is. Tehát ezt hozta ez az Indiából, Amerikába kivándorolt, és Amerikából beimportált ezotéria, nyúl és ezotéria. Hogy az emberek próbálják az édent itten megélni, és nem akarnak szembesülni, hogy azzal, hogy öregednek, gyengülnek. Biopatika, meg biofarm, meg minden bio és minden öko és minden zöld. És úgymond szemet akarnak hunyni a fölött, hogy egy elbukott világban élnek. De aki szemet huny a fölött, hogy egy elbukott világban él, azt az ember, azt a szemét Isten tudja visszajönni a mennyek országába. Ábel nem akart szemet hunyni a fölött, hogy ő egy elbukott világban él. Ezért miután meghalt, feltetőleg Isten vissza is vitte őt a mennyek országába, a tökéletességbe, az Édenbe. De Káin azt mondta, hogy jaj, nem leszünk mi rosszak, ugye, nem ontunk vért, ugye, és mivel, hogy képmutató volt, és ő az Édenen kívül akarta megteremteni, ezért ugye a képmutatásnak köszönhetően, mivel ő nem akart szembesülni az elbukottsággal, a bűnnel, ezért ugye arra kényszerült, hogy gyilkoljon. Tehát irítségből legyilkolta a testvérét, Ábelt. Ugyanezt történik a vallásban is, ezért van az, hogy a vallásos emberek üldözik az Istennek a gyermekeit, Jézus ezt mondta, ez fog történni sajnos, ez van, mert ugye a vallásos emberek, ők meg akarnak felelni Istennek törvényből, és amikor valaki gyermek, és Istennek engedelmeskedik, lélekben jár, arra ugye irigyek is, és utána megvádolják azzal, hogy ördög van bennük, mint ahogy Jézus is megvádolták a vallásos emberek, hogy Belzebub van, ördög van benne. Oké, na most még, akkor, bocsánat.
Még jött valami, el szeretném mondani, most már tényleg ez van, hogy engedjük szabadjára. Figyeljük meg, mit csinált Ábel? Ő a mélyre ment, ő a mélyre evezett. tényleg annyira össze lehet hozni, a lélek annyira összehozza az új szövetséget. Azt mondja Jézus Péternek, evez mélyre. Ábel itt mélyre evezett, itten ő a mélységekbe ment, hogy akkor mi is van. És amikor megtörtént ez az Isten tisztelet, ő szembesült az ő bűneivel. Látta azt, hogy tehát az állatokban is az Isten lelke van, a bárányban is az Isten lelke van. Amikor látta, hogy kifolyik a vér, az a tiszta vér, akkor ő tudta és értette a lelkében, hogy ő a bűne által, hogyha ő bűnt cselekszik, akkor minden egyes alkalommal ezt teszi ő Istennel és Jézussal. Ő megérte azt, hogy ha én bűnt követek el, én meg kell öljek egy ártatlan bárányt, az ő vérét ki kell ontsam. De én, hogyha bűnt követek el, én ezt teszem Jézussal, ezt teszem édesapámmal, ezt teszem a legjobb barátommal, a megváltommal. Mert akkor utána már kétszer is meggondolta, háromszor is, hogy én most a meg hülyeséget csinálok, annyi erővel foghatnám a kést, és hogyha tudnám, és hogyha megtehetném, akkor felmehetnék a mennyországba, és oda mehetnék a trónhoz, és elvághatnám Jézusnak a nyakát minden egyes bűnömnek a cselekedetével. Káin viszont ezt nem akarta. És így ment a képmutatásra. Nem tudom még, mit szerettem volna, de ez lett volna a lényeg, hogy ő mélyre ment, mélyre evezett, és ő értette a lényegét. Mit mond Jézus az utolsó vacsoránál? Megtöri a kenyeret, és azt mondja, hogy az az én testem. Sokakért megtöretik. És a vallásos képmutató ember ezt nem tudja megérteni, hanem vacsorázik, ebédel és reggelizik, mert azt hiszi, hogy ez a mennyek országa. Jézus ezt akarta, hogy tömjük a belünköt, mert az utolsó vacsoránál ő is megtörte a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem. És a még áhítatosabbak tényleg ostját esznek, és az az Istennek a teste, Krisztus teste. És itt sem érti a vallásos képmutató ember ennek a mélységét, sem a bornak, amire azt mondja, ez az én vérem, és sokakért kiontatik. Együnk, és olyan állapotba kerülünk, amire azt mondja Pál apostol, együnk, mert úgy sincs örök élet, éljünk a mának, éljünk a testnek. Holott kijelenti Pál apostol Krisztus lelkától, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás. Úgyhogy akkor Jézus meghasonlott önmagával. Azt mondta az utolsó vacsoránál, hogy erre emlékezzetek meg. Nem hasonlott meg Jézus önmagával, hanem itt is csak az ő lelke tudja kijelenteni ennek a mélységét. És aki nem a mélységekben keresi a Krisztust és az Istent, aki Istent nem lélek által, a lélek az a mélység, nem lélek által akarja imádni, kívánja őt megismerni, az megmarad a káini képmutatásban. És nem lesz szembesülés. A megtöretés és a kiontatás az azt jelenti, hogy Jézus ezt megtette, értem, annyira szeret. És hogyha te megismered az ő szeretetét, a te testedet is megtöreted, a bűntestét, és a te megszentelt véredet is majd kiontatod hasonlóképpen ő hozzá. És nem maradsz meg a dőzsölésben, a torbézolásban, a harácsolásban Jézus Krisztus nevében, hanem az életedet oda fogod tudni szállni a mélységesen, ahogy ő tette, ahogy ő teszi.
Hát mi ott tartunk, bocsánat.
Ábel volt az első tanítvány, az igazi hű tanítvány, aki a mélységekre vezett, és ő is odaadta az életét. És amire kérte a Teremtő Atya, a Krisztus, ő azt megtette. Nem számított, hogy mi volt az. És ezért nevezi Jézus őt az igaz Ábelnek, és Káint a képmutató vallásos Ábelnek. Mind a kettő ott van bennünk is. Én azt kívánom, hogy már egyszer menjünk át a káini lelkületből az ábeli lelkületbe, és menjünk, evezzünk mélyre, ismerjük meg Krisztusnak a mélységeit, és hagyjuk már azt a képmutatást, hogy igen, itten ez a tűz, a Krisztusnak a tűze. Na, ennyi jött.
Jó van. Nagyon jó. Örülök, hogy jött és engedted. Persze itt bárki mondhatná azt, hogy hát de Káin az ártatlan volt, teljesen ártatlan volt, hát miért kellett volna, hogy bármit is feláldozzon? Nem volt ártatlan, mert ő is testtől született. Ahogy mondta Jézus, aki testtől született, az nem teljesen ártatlan, nem lehet teljesen ártatlan, mert testinek születik. Persze igaz, amit ő mondott, hogy a gyermekek a legtisztábbak, és a gyermekekben Isten nekünk megmutatja, hogy milyenné kéne váljunk ahhoz, tehát vele szemben, hogy megmeneküljünk, ugye? Tehát nem igaz, hogy Káin és Ábel tiszta volt, bűntelen volt. Ez hazugság. Érthető? És ezért akarta mindenható Isten, hogy ők éljenek a földön, amik akarnak, ugye itt, és amik ő engedi, mert ugye azért élegettek ott a 800-900 évet is az elején. Ő ezért tehát engedte, hogy éljenek testben, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent Isten nélkül élni, vagy a saját fejük szerint élni, de azt mondta Isten, akkor emlékezzetek arra, hogy oké, ti most éltek, de nem vagytok a tökéletességben. És ezt az emlékezést Káin megtagadta, eldobta magától ezt az emlékezést. Azért fontos Káinra is emlékezni, kedves utitársak, mert aki Káinra nem emlékezik, és azt gondolja, hogy Káin ugye ártatlan volt, és belemegy a képmutatásba, a vallásos, vagy ezoterikus, vagy New Age képmutatásba, azok az emberek éppen úgy, mint Káin, hajlamosak lesznek gyilkolni, meggyilkolni a testvérüket, és bárki. Érthető? Aki nem akar, mert ugye Ábel szembesült, és ő nem gyilkolt, legyilkolta a bárányt, és azt is ugye úgy gyilkolta le Kábé, mint levike a tyúkot. Fájdalommal. Érezte az, hogy nem jó. Ábel nem volt képmutató. De aki képmutató, az gyilkolni fog. Mindenki, aki képmutató, aki a saját feje szerint akar megigazolni. Egészséges táplálkozással, bió, meg öko, meg zöld táplálkozással, azok az emberek a Káin sorsára juthatnak, és még gyilkossá is válhatnak. Gyilkolhatnak. És most már egész közel vagyunk a címerekhez. Még mindig nem értünk oda. Eltelt, azt mondja, közel egy óra ebből a beszélgetésből, és még mindig nem értünk el a címerekig, hogy megértsük, hogy miért volt címer, miért van címere Amerikának, és ki volt az első címer, címeres. Az előbb mondtam, hogy címeres gazember, az Káin volt. Aki nem akart szembesülni, aki nem akarta belátni, hogy ő az Édenen kívül van, akik az ezotériában részt vesznek, a New Age-ben részt vesznek, azok mind ebben a csapdában vannak, nem akarják belátni, az Édenen kívül vannak. Gyertek inkább lótusz pozícióba, lélegezzünk. Hiába, hogy Isten megadta nekünk azt az ajándékot, hogy ne kelljen aggódjunk a lélegzés miatt, mert ő azt automatikussá tette, hogy ne kelljen arra figyeljünk. Legyünk szabadok, de mi lélegzünk. Hármas légzés, ötös légzés, én is csináltam. Karatéban, mit tudom én, meditációban csináltam én is. És akkor együnk, fogyasszunk, ne együnk szalonnát, vagy kolbász, vagy mit tudom én, húst. Csak akkor, amikor senki nem látja, ugye? Ez van Gyergyóban. Ha valaki az Gyergyói hallgatja, és benne van ebben a dologban, az nézzen a tükörbe, nyugodtan. Ez van Gyergyóban, hogy mi már ilyen megvilágosultak vagyunk, ugye? Mi nem fogyasztunk húst, sem szalonnát. Kívánjuk, de nem fogyasszuk. Amikor senki nem látja, akkor igen. Ez történik. Sokan, és akkor most úgy fogalmazom, legyen tiszta és pontos, sokan beleestünk abba a képmutatásba, beleestünk, hallod, de mit mondok? Első személy többes szám, vagy fordítva, többes szám első személy. Én is beleestem. Azért mondom így, mert egyrészt beleestem, és azért, mert nem akarom, hogy valaki azt gondolja, hogy én nem tudom, én hol járok. Ne. Szükségem van minden nap Isten kegyelmére, hogy megmeneküljek. Beleestünk a képmutatásba, szenteskedésbe, törvénykezésbe, jaj, mi már csak ilyen bió, meg okó, meg zöld, meg minden. Betartjuk a törvényeket, kiszűrjük a szúnyogot, de a tevét benyeljük. Akinek füle van, az hallja, amit mondott Jézus erről. Na, tehát így került bele Káin a képmutatásba, hogy azt mondta, jaj, ő nem gyilkol bárányt, nincs, nem, ilyen nem csinál, mert nem. Tehát ő szép zöldséget, meg gyümölcsöt vitt Istennek. Azt mondja, hogy Káin, te nem akarsz szembesülni azzal, hogy egy elbukott állapotban vagy. De Ábel megtört szívvel szembesül azzal, hogy ő el van bukva. És aki Istenhez fordult, Krisztushoz fordult, az tudja, és érzi a gyötrődést, hogy igen, egy elbukott állapotban vagyunk, mert Isten, aki Istenhez fordul, megmutatja az Édent is. Nekem megmutatta. Amennyire megmutatta. Amennyire. Levikinek megmutatta. Az útitársaimnak megmutatta Isten, hogy milyen a tökéletesség, milyen az Éden. És az igazság az, hogy gyötrődünk. Van bennünk gyötrődés is, van bennünk lelki béke. Ott van a mennyek országa. De amikor látjuk azt, hogy hol vagyunk, miben élünk, akkor gyötrődünk. És nem akarjuk megjátszani, hogy ja, itt minden oké. Esszük a zöldséget, meg a spenótot, meg az almát, meg a szőlőt, és minden oké. Nem. Nincs értelme, emberek. Nincs értelme. Nincs értelme hazudozni. Ez ezotéria, New Age. Ez nem igazság, ez nem Krisztus.
Miért volt Ábelnek az akkori úgymond Isten tisztelete, meg mit tudom én, hogy lehet ezt a modern nyelvvel lefordítani, ami most is történik, ugye, hát ilyen spiritualitás cselekedet, spirituális cselekedet, képmutató. Azért, mert Ábel olyan dolgot cselekedett, ami amúgy is természetes. Tehát ő nem kellett szembesüljön, ő nem kellett megütközzön. Abban nem volt áldozat. Abban nem volt valóságos áldozat, amit ő csinált. Hiszen ő odavitte a paradicsomot, amúgy paradicsom, apropó paradicsom, tényleg ő a földi paradicsomot akarta ő létrehozni. Ugye a zöldségben is ott van a paradicsom, mennyországot is szoknák mondani, hogy a paradicsom. És abban nincsen áldozat. Isten viszont valóban áldozatot kér a jó értelemben, amit áldozat. Pavel hozott meg a szembesülés áldozatát, és mondtad, említetted Attila az előbb, hogy lélegzés, hogy én odafigyelek a lélegzésemre. Hát az sem, abban nincsen szembesülés, abban nincsen áldozat, abban nem mutatkozik meg, abban nem mutatkozik meg, hogy én lélegzek, meg hogy különböző módon lélegzek, meg odafigyelek a lélegzésemre, mert azt Isten elrendelte, hogy természetesen működjön, hasonlóképpen, mint a zöldségeknek, a gyümölcsöknek a növekedése. De még a bárányé is, de abban volt igazi szembesülés, abban volt igazi Isten tisztelet, hogy Ábel képes volt szembesülni, képes volt megtenni, képes volt beismerni és felismerni, hogy én megöltem az ártatlant. És a pislogás, oda lehet figyelni a pislogásra. Pislogunk, hümmögünk, zümmögünk, lélegzünk, különböző pozíciókat veszünk fel, és mennyire spirituális vagyok. Ez a káini istentisztelet idézőjelbe. Ebben nincsen szembesülés, ebben nincsen lelki béke, nincsen bűnbánat, nincsen magunkba fordulás, nincsen valódi áldozat, amire azt mondja Isten, hogy ez nekem igen jó illatú. Itten megmutattad, hogy milyen vagy te valójában. Ezek csak felszínes dolgok, és ebben nem lesz lelki béke, ebben nem lesz megtisztulás, ez nem igazi odaadás, ezek csak ilyen külsősége.
Menjünk tovább. Tehát vissza Káin és Ábel történetéhez, megértsük a lényeget. Tehát ugye Káin nem akart szembesülni, Ábel, ő szembesült, ő fájdalommal, de feláldozta a bárányt. Ugye, hát Ábel gyilkosott, mert a bárányt feláldozta. Igen, ám, de nem embert ölt, ugye a kép mutatása miatt, az elfojtott indulatok miatt nem embert ölt, hanem megölte a bárányt, ugye, feláldozta Istennek, és abban neki fájdalma volt. Nem kellett ő embert öljön. Káin nem ezt tette. És mondd az Úr Káinnak, hogy miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztéd le fejed? Hiszen ha jót cselekszel, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És Szós beszél vala a Káin Ábellel, az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támad a Káin Ábelre, az ő atya fiára is megöli őt. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fia, te testvéred? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én, az én atyám fiának, ugye? Még fel is lázott Isten ellen. Kigunyolta Istennek, mit képzelsz te róla? Hát én intelligens vagyok, én nem vagyok az ő őrizője, ugye? Tehát így szinte ugye már itten gúnyt űzött Istenből, hogy mit képzelsz magadról, hogy milyen kérdés volt ez. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Akkor a földet mivelet ne adja az többé néked az ő termő erejét, bújdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Imé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engemet. És mondani ki az Úr, sőt, inkább aki megölendi Káint, hétszerte megbüntettetik, és megbélyegzi az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. Tessék, a fenevad bélyege. Itt szerepel a Bibliában először. Lehet spekulálni nyugodtan, balra is, jobbra is, hogy mi a fenevad bélyege. A fenevad bélyege ebben a sorban, ebben a bekezdésben szerepel először a Bibliában. A Káin lelkülete, ami ott van az ereidben, tehát ott van az én ereimben és mindenki erejében, aki nem fordult Istenhez, aki nem fordul Istenhez, mindenkinek az erejében, a gondolkodásában, a mentalitásában benne van a fenevad bélyege, a Káin bélyege, 666, az elbukott embernek a bélyege.
És erre mondja Jézus, hogy emberölő volt kezdettől fogva, hiszen Káin követte el az első embergyilkosságot.
Pontosan. A Bibliának olyan magasságai vannak, drága embertársak, hogy azt fel sem tudod fogni. Én sem tudom, nemhogy nem. Tehát te sem és én sem, nem tudjuk felfogni. Ugye, hogy mennyivel könnyebb azt mondani, hogy a Bibliát 400-ra átírták? Ugye, hogy mennyivel könnyebb vádolni a mindenható Istent? Ugye, hogy könnyebb? Egyezzünk meg. Gyere inkább üljünk össze, lótusz pozícióba egymással szembe, és zümmögjünk, mint a méhek. Ugye egy könnyebb?
Vagy még könnyebb azt mondani, hogy nem mi vagyunk ilyen gonoszok, hiszen ugye, ahogy Káin is, tehát ő a jóra törekedett, és...
A maga módján.
Igen, a maga módján, tehát ez a vallásos képmutatás, és akkor így jön be a következő hazugság, hogy hát akkor a gonosz cselekedeteket az a rajtunk kívül álló gonosz, a repkedő szellemek és démonok, mint hogyha nem lenne fehéren, feketén leírva is, mint hogyha Jézus több példa beszédében el nem mondta volna, hogy az elbukott világon kívül Istennek a rendje uralkodik. Itt is csak az engedélyével történhet bármi is a szembesülés kedvéért, hogy megérthessük, hogy az Úristen a javunkat szeretné, és könyörületes, irgalmas, és a kegyelmet ajánlja. Viszont akinek ez nem kell, tehát automatikusan megy, tehát kárba veszik a lelke, onnan már nincs neki több lelki ereje, hogy röpködjön és zaklassa a hozzátartozóit, vagy éppen beleszálljon és elfoglalja bárkinek vagy bárminek a testét. Tehát ez nem így működik. Tehát még egyszerű emberi logikával is kikövetkeztethető, hogy Isten ilyet nem engedélyezett, hogy ezen az elbukott világon kívül már az ember hozhasson olyan döntéseket, hogy akár szabados módjára tovább bosszul, tehát tovább éljen létezzen az a lelkület, és még zaklassa is a testben lévőket, tehát ilyen nincs.
Pontosan ebből a káini lelkületből a hárítás, tehát hogy jobban megértsük, akkor mostantól úgy hívjuk Káint, hogy hárítás, új neve, hárít. Tehát, hogy a hárít lelkületéből származik az összes ilyen mese, rabló mese, a röpködő démonok meg a gonosz szellemek. Nincs ilyen, ez mind hazugság. Jézus elmondta, hogy nincs ilyen. Azok az emberek hajlamosak kitalálni és elhinni ezeket a meséket, akik nem akarnak szembesülni az ő szívük tartalmával. És az ilyen emberek vádolják egymást, vádolnak mindenkit, sőt, vádolják Jézust is. Már akkor megvádolták Jézust, azt mondták, hogy ördög van benne. Azt mondta Jézus, hogy ha rám ezt mondják, hát akkor sajnos ezt mondják az én barátaimra is, tanítványaimra, hogy ördög van bennük. Nincs ilyen emberek. Ez a hárítás szellemisége, Káin szellemisége. Ráfogjuk, hogy jó, ez egy ilyen, bejött a démon, nem tudom én honni, mert nem kiabáltam vele szembe. Ügyeljetek emberek, hogy hol vagytok, milyen szektában vagytok, milyen vallásban vagytok, mert még az is megtörtént, hogy veszélyben vagytok még mindig. Nem a démonok miatt, az ördögök miatt, amik a levegőbe röpködnek, hanem a hárítás miatt, a Káin lelkülete miatt, akiről a King az előbb ugye elmondta. Azt mondja Jézus, hogy emberölő volt a kezetektől fogva. Ügyeljetek, mit csináltok. És a legjobb, egyszerű példa, csak egy zárójel még, hogy ezt is a múltkor ugye talán a minap mondtad Kinga, hogy honnét tudhatjuk, hogy nincsenek semmilyen röpködő démonok, szellemek. Egyszerű kijelentéséből Jézusnak, ahogy elmondta, hogy a két világ között hatalmas szakadék van, sem át nem mehetnek oda emberek, senki, sem onnét ide hozzánk nem jöhetnek. Kész, el van mondva, nincs, nem lehetséges. Illés idejében az oltárt nem tudták meggyújtani a démonok, mert nem léteznek. De a szívednek ott vannak démonjai. Persze, az másnál tészta, hogyha megérted, hogyha kéred a szembesülés Istentől, mert ha nem kéred, te soha nem leszel szabad. Egy életen keresztül hárítani fogsz, és röpködő démonokat fogsz üldözni, még a pokolban is. Ne felejtsd el.
Hallasz, Attila? Hallasz?
Igen.
Na, kiegészítésképpen, hogy ugye akik talán kételkednek, vagy inkább még nem teljesen tiszta, hogy hogyan ment bele Káinba ez a lelkület, tehát nem is ment bele igazából, benne alakult ki, mi történt, ő oda vitte az áldozatát Isten elé, és Isten nem mosolygott rá. Akkor egy egyszerű példával, hogy kiegészítsem, hogy jobban érthető legyen, Jézus beszél két emberről, aki felmegy templomba imádkozni. Legyen az egyik Káin, és a másik Ábel. Az egyik úgy imádkozik, a vámszedő Ábel, azt mondja, hogy fel sem emeltem a fejemet, csak a mellkasomat vertem, és azt mondtam, Uram, segíts rajtam, nyomorulton, bűnösön. A másik, a farizeus, a vallásos, a Káin, a hárító, az úgy imádkozott felemelt fővel, ő már felevelt fővel ment. Azt mondta, hogy ja, Istenem, de jó vagyok. Kirázza hideg, olyan jó vagyok. Jobb vagyok, mint ez az ember, akit mellettem van, sokkal. Mennyi minden jó cselekszek én. És a kettő közül, tudjátok, melyik ment haza megigazultan és fölmagasztalva? Az, amelyik magát megalázta, és őszintén megvallotta azt, hogy ő milyen. Ilyen volt Ábel, aki őszintén megvallotta, hogy milyen. És Káin, aki felemelt fővel ment. És a kettő közül a szívében, lelkében Káin érezte, hogy hát én nyomorult vagyok igazából, csak gondoltam, hogy Isten bécsapom, és Ábelt is. Ábel nem hárított, őszintén elmondta, hogy nyomorult, Istenem, mit tettem, és őt felmagasztalta. Isten lett lelki béké, adott lelki békét, lelki örömöket, megújulást, új megértéseket, kijelentéseket, Krisztus ismerete. Evett az élet fájából, és ezt már nem lehetett eltakarni. Ugye azt olvastad fel, Attila, hogy és beszélgettek egymás között. Gondolom, hogy Ábel elmesélte, hogy hogyan vallotta meg a bűneit, miként, mik voltak azok, és utána mit kapott Krisztustól, és erre mi lett? Káin lelkében mi lett? Irigység támad fel. Feltámad valamit, de nem az élet, hanem az irigység, a gonoszság, a gyűlölet, a harag, a féltékenység. És ez indította őt, hogy ölje meg. Mit mond Jézus? Az a megvan írva, hogy ne ő. Én viszont azt mondom, hogy aki ok nélkül gyűlöli a fele barátját, ő már gyilkos az ő szívébe. Nem megy bele semmi, hanem én Istentől kapok-e örömet, kapok-e fölmagasztalást, vigasztalást, ehetek-e az élet fájáról azáltal, hogy bevallom az én halál, a jó és a rossz tudásának, a halálnak, a fájának a létezését, én bennem is, annak a gyümölcseit. Megvallom-e? Na, ha megvallom, ehetek az élet fájából. Jön a bűnök megbocsátása, a felmagasztalás, az igazi öröm, amit nem kap meg a vallásba senki se. És ezért ölte meg Káin Ábelt. Ezért ölték meg a farizeusok Jézust. Így született meg a gonoszság lelkülete, a szellemisége, ami terjedt Káinról a gyermekeink keresztül, az unokáin, az ükunokáin, és az egész világon keresztül. És ezt a gonosz lelkületet, ezt a gyilkos, torz, felnevad lelkületet, Jézus azt mondja, hogy ez nem örökölheti a mennyek országát. Újonnan kell születni, de csak úgy lehet újonnan születni, ha úgy cselekszünk, ahogy Ábel, ahogy Krisztus. Hogy én adom a véremet, ami mocskos, teli van mocsokkal, irigységgel, féltékenységgel, képmutatással, vallásossággal. Én adom a véremet, és Jézus megtisztítja az ő vérével. Nincs más út. Adom-e a véremet, adom-e az én életemet, adom-e a lelkemet, úgy, ahogy van, és azt mondja, hogy elfogadom. Te adod a halált, én adom az életet. Benne vagy-e? Ha te akarod adni az életet, a jót, akkor én már nem tudok adni életet, mert te azt hiszed, hogy jó vagy. Te benned az élet fája van, de nem. Te benned a jó és a rossz tudásának a halál fája uralkodik. Képmutatás vallásos fája uralkodik. Mered-e adni? Van-e benned alázat, hogy ideadd? Ha ideadod, adom az élet fáját. Benne vagy-e? Ezt kérdezi most Jézus tőlem és tőled.
Tehát, mint látjuk, Káin azt mondja, Isten, hogy meg van bélyegezve. Ő vette fel ugye a fenevad bélyegét legelőször. Ő vette fel a címert. Az a bélyeg, az maga a címer, ugye? Meg lett bélyegezve, meg lett pecsét, nem pecsételve, mert a pecsét ugye a Bibliában az az életpecsétje. Ez bélyeg. Meg van bélyegezve Káin. Címer, vagy pedig bélyeg. A borítékokon, amikor küldtünk régebb leveleket, akkor ott mik voltak? Címerek, ugye? Bélyegek. Tehát a borítékon volt a bélyeg, és rajta a címer, az országok címere. Igaz vagy hamis? Persze volt más is, de azért ugye legtöbb hivatalos bélyeg az milyen volt? Rajta a címer. Csak hogy álljon össze a kép. Mert tudom, hogy akinek füle van, most meg fogja hallani, és meg fogja érteni a lényeget. És hálával, könnyes szemekkel talán megvallja a saját bélyegét, ugye, hogy rajta milyen bélyeg volt mostanig az ő homlokán, az ő kezén. És elméne Káin az Úr színe elől, és letelepedik Nót földén Édentől keletre. Tehát Édenen kívül, Édentől keletre. Tovább nem olvasom, mert akkor nem fogunk a végre érni reggelig sem. Egyszerűen lehetetlen. Tehát ugye itt lett Káin megbélyegezve. És akkor azt mondtuk a címerekről, hogy a címer ugye az a pajzshoz köthető, a pajzshoz, a védelemhez. De mit kell az emberek védekezni? Jézus nem védekezett. Hát ő miért nem védekezett? Azért, mert nem volt bűnös. Az ember nem bűnös, nem kell védekezzen. Dávid nem védekezett. Kérdezte Saul tőle, hogy Dávid, hogy fogod magadat megvédeni a hatalmas Góliáttal szemben? Azt mondja, hogy nem kell én magamat megvédjem. Van, aki engemet megvédjen. Aki engemet megvédett az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, ő fog engemet megvédeni Góliáttal szemben is. Ugye? És akkor térjünk át a, most már a címerekre, mert tényleg megírjuk a reggelt. Kezdjük Amerika címerével.
Én nem sietek sehol.
Nem akarom teljesen kielemezni, mert tényleg egyrészt nem is tudom, nem is ismerem, nem is akarom megismerni mindent, mert tényleg az nincs értelme túl sok elméletnek. Ez is sok. Amit mi mondunk, még az is sok. Kevesebb elmélet kéne, több gyermekiség, ez az igazság. De mivel, hogy belementünk a tudás fájába, immár, tegyünk pontot a végére, emberek. Ne meneküljünk el. Ne akart egy gyermek lennünk egy idióta, Isten bocsánassa meg, mert ez a másik ezoterikus magatartás, hogy gyermekek akarunk lenni, egy idióta, szó szerint. Megjátszuk a gyermekséget, és undorító. Még az embertársad számára is undorító, amikor egy képmutató felnőtt gyermek akar lenni. Az ember vagy gyermek lesz Isten által, az ő kegyelm által, a bűnbánat által, a feloldozás által, a szabadság által, az igazság által, vagy pedig képmutató marad, képmutató módon akar ő gyermek lenni, ahogy ő látta, mint tavaly meg rajzfilmben. Ezen működik Istennél. Az Amerikai Egyesült Államoknak a nagy pecsétje, én nem is tudom, hogy mit olvasok ebből, mit nem, mindegy. Ezt itt felolvasom teljesen lejtő végig, hogy lássátok, hogy Amerikának milyen bélyege van, hogy Amerika milyen szellemiség. Talán még egy annyit elmondanék Káinról, hogy mit mondott róla Isten, mert Káin be volt tojva, hogy na most akkor itt óriási bajok lesznek, engemet mindenki üldözni fog. Ugye? És azt mondta, nem, meg vagy bélyegezve, és hogyha valaki téged megöl, a te magvadat, a te fiaidat, valaki bárki megölni, annak hétszeresen kell bűnhődnie, hétszeresen. Érthető? Drága embertársak, akik ugye lázadtok, és hisztek a tüntetésben és a lázadásban. Azt mondja Isten, aki a káini szellemiség ellen támad, annak hétszeresen kell bűnhődnie. Mert aki a káint meg akarja ölni, az is gyilkos, abban is káin van, csak nem veszi észre. Ez a sunyi sumák, alatomos szellemiség uralja Magyarországot. Káin a hetedik hatványon. Káin a hetedik hatványon, aki lázadni akar, tüntetni akar is, meg akarja ölni Káint a parlamentben, vagy bárhol. Abban az emberben, annélkül tudna róla, ugyanaz a káini gyilkos szellemiség uralkodik. És Jézus nem azt mondta, hogy öld meg Káint, nem azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet is, mert ha te igazságban vagy, akkor az igazság ereje által lehetséges, a hazugság ereje által csak gyűlölni lehet Káint. És hétszeres Káin leszel. Tehát hétszer te gonoszabb leszel, mint Káin, mert a gonoszt meg akarod ölni. Azt hiszed, hogyha Káin te megölöd, akkor te azáltal igaz ember leszel. Nem. Jézus nem erről beszél. Ezért mondja Isten, hogy aki a Káinra támad, az is, tehát a gyilkosnak a vére lesz az ő kezén. Abban fogsz fürdőzni a gyilkosnak a vérébe. Az beleszivárog a te véredbe, az ő vére. És te is gyilkossá váltál. Hétszerte rosszabb az állapotod, mint a Káinnak az állapota volt. Ne felejtsd el. Úgyhogy lehet nyugodtan menni tüntetni és lázadozni. Ügyeljetek, mit csináltok, mert be vagytok csapva a különböző ilyen tüntető, meg ilyen lázadó mozgalmak által, amik voltak, vannak Magyarországon. A négy orvos által, a különböző ilyen tüntetünk is, legyőzünk mindenkit is, új alkotmány, koalíció, meg minden. Ez mind a káini szellemiség, káini lelkület. Isten nem erre hív minket. Ő azt mondta, hogy a hazugságot vagy a két élő éles karddal, az ő beszédével tudjuk legyőzni, a Krisztusnak az erejével, vagy sehogy. Vagy ő fog minket legyőzni. És minél inkább lázadunk az ellen, annál biztosabb, hogy ő minket be fog kebelezni. Tehát Káin fel fog falni téged, a támadsz ellene, tudjál róla. Amerika címere. Én olvasom most közben, ami jön, azt úgy mondom, és hogyha nektek is valami jön, akkor nyugodtan mondjátok, mert tényleg én érzem, tehát nem egy dicsőséges téma, ez az igazság. Nekem ez lelkemnek fárasztó, az én kis mimóza lelkemnek. Bárcsak az volna. Az Amerikai Egyesült Államok nagy pecsétje, nagy bélyege magába foglalja az állam címerét. Angolul U.S. Seal Coat of Arms. Az előső oldalán. Ez egy fehérfejű rétisas, szétterjeszett szárnyakkal, lábakkal és tollakkal. A sasnak, hogy mi a jelképe, én nem igazán néztem utána. Általában minden állatnak is, tehát minden állatnak a Bibliában is megvan az Isten szerinti értelmezése, Isten szerinti jelentése, és megvan a másik jelentése, ugye. Mert ugye a sas az ragadozó, tehát Amerika az már eléggé bebizonyította, hogy az ugye, tehát nem is kérdés. Valaki valamit?
Hogyha megengedett, akkor én elmondom, mert én utána néztem. Tehát a madarak királya, a sas már jóval, azelőtt fontos szimbólum volt, hogy a címerek és a hasonló jelképek használata elterjedt volna. Már az ókori Egyiptomban és Perzsiában is uralkodókhoz és istenekhez kapcsolódott a madarak királya. A görögöknél Zeus főistenéhez, a rómaiaknál pedig Jupiterhez kötődött. A sas, a bátorság, az erő, a halhatatlanság és átható tekintete miatt a tisztánlátás jelképe lett ezekben ezeknél a népeknél. A sasmadár ábrázolása a római légióknál kapott először megkülönböztetett figyelmet, a rómaiak először a vatkant, a farkast és a lovast is használták, a sas mellett egy-egy csapattest szimbólumaként. Nem akarom az egészet felolvasni, itt amit ír róla, csak a lényeget. Tehát a római birodalom felbomlása után a sas mind jelkép nem került feledésbe. A magukat Róma utódjának és örökösének valló államok tudatosan használták a római jelképként közismert sast, hogy a szimbólumok nyelvén is kifejezzék az azonosságot és a folytonosságot Rómával. Így volt ez Bizáncban is, ahol a császárok továbbra is használták a sast uralkodói jelképként. És még annyit meg szeretnék keresni, hogy nem volt... Tehát itt az első világháború után is hatalmas szerepet kapott Németországban is ez a szimbólum, amikor köztársaság lett, és a birodalmi sasnak egy olyan egészen puritán változatát kezdték használni az 1920-as évektől, amely a sas ábrázolásán kívül semmilyen más díszítés nem tartalmazott. De hát ez most nem is lényeg. Tehát igazából...
Mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy...
Igen.
Hogy mit szimbolizál, tehát hogy ugye istenekkel asszociálták egy ilyen isten. Ez amúgy a sas is, ahhoz hasonló állatok, ugye itt... Ugye a magyaroknál a trullmadár van, tehát ugyanaz végül is, mint Amerikában. Ugyanaz, hogy tehát ugye egy ilyen misztikus jelképként van jelen, mint ahogy mondja Isten, hogy mi a teremtett világot istenítjük, dicsőítjük, bálványozzuk, és az nem jó. Tehát főképp, amikor az ember
tiltva.
Egy... Igen, meg
tehát
volt tiltva.
Volt tiltva, hogy ezekkel a tehát semmilyen légimadár vagy állatok képeivel ne formázzunk meg, és ne azokat istenítsük.
Pontosan. És ne formázzuk meg, tehát ne készítsünk ilyen képeket sem az állatok képére, sem emberek hasonlására, semmit, és ne istenítsük azt, ugye. Az, hogy mit tudom, ilyen metaforikusan Isten használja, hogy akik Istenben bíznak, ugye nem fáradnak, vagy ha elfáradnak is, ugye szájnak ennek, a sas keseljük, ugye. Ez egy ilyen hasonlat, de Isten nem akarta, hogy a nem csupán a sasnak, vagy mit tudom én, a medvének, vagy akármelyiknek, az oroszlánnak, isteni hatalmat tulajdonítsunk, hanem a napnak se. Tehát ő tudta, hogy a legdicsőségesebb teremtése neki ugye a nap, amit az emberi szem láthat. De feljut a figyelmet, hogy a napot se bálványozzuk, mert maga, aki alkotta a napot, a sast meg az oroszlánt, az sokkal nagyobb és dicsőségesebb, mint a nap. Ők csupán rész a teremtésből, az ő alkotásából, ne az istenítsük, mert nem az épület az építész. Tehát az épület maga az nem az építész, hanem csupán az építésznek a munkája gyümölcse, és az építész maga az dicsőségesebb, a sokkal több, mint maga az épület. Így van-e? Tehát ez nyilván jelen van minden kultúrában, minden népnél jelen volt. Hol a sas, hol a nap szimbólum, hol szimbólum, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy a pogány istenségeket jelképezte, amit ugye sátánnak mond a Biblia. A sátán azt jelenti, hogy megtévesztés. Tehát, és a tévegésnek a sátának nagyon sok verziója van, ugye? Tehát a sátán az multiverzum. A sátán az multiverzum. A sátának rengeteg verziója van. A sátán imádat az lehet a Baba Máriában, lehet a szűzanyában, a szűzanyakultuszban, a Mária kultuszban, lehet a sas kultuszban, a nap és a hold kultuszban, naposztopok, meg mit tudom én mi, csillagok, meg asztrológia, ez mind ugye sátán imádat. Tehát ez multiverzum. A sátának nagyon sok verziója van, nagyon sok hazugság van. Multiverzum. Istennek univerzuma van, mert egy Isten van, univerzum. Egy Isten. Na hát ugye a sas, mint a hatalom jelképe, ugye, hogy ragadozó és minden más madarat ural, ugye, minden más madár fölött van, ugye, mert ő a legerősebb, meg legveszélyesebb, hát ugye valamelyest összhangban van, ugye az, amit ismerünk Amerikáról, hát tényleg ezt a szerepet játszott a földön, földkerességen egészen mostanig.
És hát a levegőben jár, tehát annak, tehát, hogy mindenki fölött van.
Igen, levegőben jár. És akkor ez egy fehérfejű rétises, ugye, ez a Bald Eagle, amerikai úr, szétterjesztett szárnyakkal, lábakkal és tollakkal, feje és fartulai fehérek, többi része barna. Mellén egy pajzs látható, amely 13 vörös és fehér függőleges sávból áll, valamint a felső részén egy vízszintes kék sávot helyeztek el. A sávos pajzsot az 1777-es zászló alapján készítették, jelképezve az alapító tagállamokat. Karmaiban zöld babirágot, ugye, babírkoszorú, ugye? Ez az embernek a megdicsérése, az ember dicsősége, nem Isten dicsősége. A babérkoszor, ugye, babérokra tör, ugye, a sztárok, akik emberi dicséretre vágynak, és nem isteni dicséretre, mint a Jézus mondta, hogy ő emberektől nem fogad el dicséretet, hanem elfogadja a mindenható Istennek a dicséretét, ugye a lelki békességet azáltal, hogy igazságban jár, és az cselekszi. Tehát ugye az embereknek a dicséretét, ugye, az emberi hierarchia, ugye, tehát az emberek megdicsérése, dicsérgetése, egymás dicsérgetése teszi lehetővé az emberi hierarchiát, a piramis hierarchiát, ugye annélkül nincsen hierarchia. Aki a legtöbb dicséretet kap, ugye az államelnök, vagy a, mit tudom, a miniszterelnök, ő van, neki van a legtöbb babírja, ugye, babérlevél, ő a piramis csúcsán van körülbelül. És egy kötek ezüst színű nyilat tart a másik kezében. Na, ez is nagyon beszédes. Erről többször beszéltünk, amikor elmondtuk, Isten kijelentette egyértelműen, nem két értelműen, egyértelműen, hogy az apokalipszis, a jelenések könyvének a fehér lovasa, ugye, az nem más, mint amiről mostanában is többször beszéltünk, az orvostudomány, orvtudomány, ugye, nyillal lő, tehát ugye beléd fecskendezi, beléd löveli, ugye, a nyillat, ugye, nyilvesszőt. Persze akkor nem volt fecskendő, meg nem így fogalmazta, ugye, János, hanem úgy, ahogy Istennek kiadta, hogy az legyen érhető akkor is, és most is, ugye, ezekre az időkre. Tehát nyillal lő. A fehér lovas, ugye, ami hozza a betegséget valamelyest, ugye, és hát megsebzi az embereket, beléjük fecskendezi, ugye a mérget, ez megtörtént, és most is történik, aztán is történni fog. Hogy honnét származik ez a mesterség? Hát egyértelmű, hogy ez nem Wuhanból. Persze, amíg azt mondja, Wuhanból, de a legtöbb vakcina honnét származik? Wuhanból, ne? Johnson & Johnson, ugye az észak-amerikai kontinensről, tehát az amerikai szellemiség, ugye Amerika, ugyanonnét. Vagy a Pfizer, a híres Pfizer istennő, ugye Magyarország Pfizer imádó, Románia is egyébként. Mindenki azzal volt, tehát mert úgy adták el a fejet, hogy azért most jön a Pfizer, de aztán nem fog jönni. Ez, hogyha el fog fogyni, akkor nem lesz többé Pfizer. Honnit jön, a nyilvesszük, honnit jöttek? Amerikából, apámé. Nem Wuhanból, és nem a Holdról.
Igen, és érdekes még az, hogy a nyilvessző, tehát a nyilvesszőt, azt már így a vége felé, a háborúkba, amikor ezzel, tehát még csak ez volt eszközként az embereknek, hogy háborúzzanak, akkor már a vége felé azt is kitalálták, hogy hát jobban hat a mérges nyilvessző, tehát a nyilvessző.
Egész az elején végül is Dél-Amerikában ezt használták, ugye?
Így van, és onnan jöhetett a hatalmas ötlet, hogy hát akkor, tehát pontosan az injekciós tűre is.
Hivatalosan az egészség nevében.
Így van, az egészség nevébe, tehát most már nem kell a tűn legyen, hanem azt úgy bele is lehet fecskendezni, tehát az ember már saját maga oda megy önszántából, és hát lelöveti magát.
Pontosan, önszántából, tehát nem is kell gyilkolni, nincsen itt senki nem bűnös, itt mindenki szent. Az orvosok, a gyógyszerészek, a nővérek, mindenki szent. Itt mindenki szent. Viszont problémák vannak, mert van fájdalom, van jajgatás, sírás és fogcsikorgatás. Van probléma. De te is szent vagy, én is szent vagyok. Ki a hibás? Hát Isten, nem? Ugye? Legyünk őszinték. Isten, ő a hibás. Ja, Istenem, könyörű rajtunk tényleg. Annyira fáj. Olyan, tehát nekem fizikai fájdalmat okoz ez már. Nem is tudok ilyen szépen beszélni, meg választékosan erről most, hogy szépíteni dolgokat, nem. Egyszerűen nem megy, nem megy. Kívánom, hogy minél hamarabb véget érjen az egész dolog, mert már tényleg kemény erről beszélni. Hatalmas terv a léleknek. Nem akarok panaszkodni, Isten, bocsássa meg. Mégis megteszem. Nagyon remélem, hogy aki ezt hallja, nem ül a fülein, nem ül a fülein, mert aki ezt hallja, és a fülein ül, a lelkén ül, és a kövér seggel rá fog rothadni a lelkére. Ügyelj, mit csinálsz. A füleiden ülsz most, amikor ezt hallod, a testet rá fog rothadni a lelkedre. Bármi éri a testet, szívinfarktus, bármi, akár háborúság, vagy bármi, rá fog rothadni a lelkedre, ha nem érted meg a lényeget, hogy Isten miből akar téged megszabadítani, és mekkora a valós veszély, ugye, akkor tényleg megtörténhet, hogy a lelkedre fog rohadni a testet. Itt most ugye Amerikáról beszélünk, hogy megértsük, itt megint jelzem, zárójelben, ne legyen félreértés. Tudom, hogy Amerikában vannak igaz hitű emberek, én is ismerek ilyen embereket. Igaz hitű emberek, akik erővel és hatalommal hirdetik az igazságot, és emberek szabadulnak meg. Vannak ilyen emberek Amerikában, de pont azért, mert Isten szereti az embert. Nem akarja, hogy egy is elvesszen közülük. Viszont Amerikának a szellemisége, a kontinensnek a szellemisége ez, amiről mi mostan beszélünk. A babírokkal, a nyilvesszőkkel, a sassal. És hát ugye, menjünk tovább. Ő azt mondja, hogy mind a babírág, mind pedig a nyilak a szenátust jelképezik. Persze. Igen, a szenátust jelképezik. Elmondtuk, hogy az emberi törekvést, a kájni lelkület, hogy mi létrehozzuk, ugye, az Édenen kívüli Édent, azt jelképezi a babérlevél, ugye, dicséretekkel, meg olimpiával, meg mindennel, meg nyilvesszőkkel. Létrehozzuk az Édent Isten nélkül. Nincs csekmű szükségünk Istenre, sőt, még Bábelt is építünk. Brüsszelben is, de máshol is, ha kell. A sas feje fölött egy korong található, közepén 13 ezüst színű csillaggal, ismét utalva az alapító tagállamokra. Ezt nem akarom kielemezni, különösebben a csillagokat, meg ezeket, mert erőst nem is értem, amit írtek, azt mondom, s azt mondjuk. Egy sárga szallagon az ország mottója olvasható latinul. E pluribus unum, a sokból egy, ugye a sokból egy, tehát létrehozunk egy új Istent, összefogunk Édentől keletre. Tehát ez itt volt az az egyórás bevezető, hogy megértsd valahogy, hogy mi most Édentől keletre vagyunk. Tehát nem az Édenben, nem a mennyben vagyunk, hanem az Édentől keletre, az elbukott állapotban vagyunk, és létre akarunk hozni egy Édent. A sokból egy, az emberi összefogás, ugye? Isten nem azt mondta, hogy fogjunk össze és tüntessünk, hanem azt mondta, hogy mindenki menjen be a saját belső szobájába, hogyha élni akar is, meg szeretne menekülni, és akkor meg fog menteni. De nem, mi összefogunk, és 500-an imakomandózunk Ukrajnáért, vagy 5 millióan. Erről is többször beszéltünk. Tehát az összefogás mozgalom, ez mind az Antikrisztusnak a lelkületéből származik. Hogy megértsd, tehát röviden és tömören. Amikor azt mondják, hogy gyertek, fogjunk össze, nyugodt lehetsz, hogy az, amikor téged, ahova téged hívnak, az maga az Antikrisztusnak az esküvője, lakodalma. Mehetsz nyugodtan esküvőre, fogjál össze mindenkivel. A bűnös emberekkel, a hazugokkal és a képmutatókkal fogjál össze, akik nem álltak Isten elé a nyomorúságokkal, hanem össze akarnak fogni még mindig. Amúgy van összefogás egyébként, elmondom nagyon röviden annak az originál verzióját. Az összefogás mi az? Egyetértés. Ugye? Összefogás, egyetértés. Ahhoz, hogy összefogassunk mi ketten, egyet kell értsünk. Így van-e? Például most az előbbitten Kingával összefogtunk, még Levikével is. Összefogtunk. De miért fogtunk össze? Hogyan fogtunk össze? Nem mi fogtunk össze, hanem az Úristen fogott össze bennünket. Mert egyet értünk, egyet ismerünk. Kinga is ugyanarra néz, ugyanarra a mindenható Istenre, ugyanarra a Krisztusra, akire Levike, és akire én. És így minket Isten összefog. Aztán ne kínlódjatok, mert ezért lesz a vége, fosás. Amikor az ember erőködik, akkor ugye, mi szokott történni ez? Erőködünk, izomból nyomjuk, vallási, törvény, meg minden. Ne. Hagyjátok abba az erőködést. Isten azt kér tőlünk, hogy őt ismerjük meg, és ő összefog minket. Összefog. Megmutatja, hogy ki a te társad, ki a te utitársad, ki a te barátaid, és ki a te anyád. És össze lesztek fogva, de Isten által, nem emberi erőből, nem hazug szlogenek mentén, nem a politika mentén, és nem a vallások mentén, hanem a mindenható Istenek a lelke által leszel összefogva az embertársad, a utitársaddal. Röviden az összefogásról ennyit.
Nekem is jött egy csokor gondolat. Miért mondja azt Jézus, hogy ne imádjatok semmilyen teremtett dolgot, sem a holdat, sem a napot, sem a csillagokat, semmilyen égi testet, semmit, ami a magasságban van, se az állatokat, de még csak a természetet sem, de még a saját kezetek munkáját sem, de még eszméket sem. Azért, mert mindenről, amiről most beszélgetünk, valamiért azt akarja a lélek, hogy hozzuk közelébb, hogy ez nem egy távoli dolog, ez mind az ember lelkében történik. És minél több dolog van az én lelkemben, mint amire én felnézek, amire én hasonlítom magamat, és fölemelem magamat hozzá. Tehát mit tudom én, magamat hasonlítom a hajnalcsillaghoz, magamat hasonlítom, ugye, hogy szokták, én vagyok a hold, vagy én vagyok a nap, vagy én vagyok a felhő, vagy én vagyok a sas, ugye, minden állat közül a legerősebb, mert te csak egy veréb vagy, de a másik csak egy papagáj, de én vagyok a sas, a legerőteljesebb, akinek a látása nagyon precíz. Tehát én magamat hasonlítom a sassal, én azonosulok a sassal, én azonosulok a csillaggal, azonosulok az elefánttal, az oroszlánnal, ugye az állatok királya, én azt mondom, az az oroszlán az állatok királya, és én magamat azonosítom azzal, hogy én olyan vagyok, és ha nem vagyok olyan, azzá válok, és úgy fogok viselkedni, és én magamat olyanná akarom tenni, tehát én valami és valaki akarok lenni, és itt van a mennyek országa, körülvesz engemet, itt van Istennek, Krisztusnak a tökéletes lelke, aki körülvesz engemet, és belém szeretne költözni, bennem szeretne lakni, és el szeretne halmozni engemet az életnek a gyümölcseivel, hogy én megismerhessem őt, hogy ő megismertesse magát velem. De nem. Köszönöm mindenható teremtő Isten, aki teremtettél mindent, de én most ebben most, én farkas szeretnék lenni. Gyors, mint egy gepárd. Fényes, mint a nap. De itt vagyok, és én veled egy szeretnék lenni. Én mindent neked szeretnék adni. Én magamot szeretném neked adni. Köszönöm Istenem, de én most éppen oroszlán szeretnék lenni. Párduc szeretnék lenni. Én most meg fogok világosodni. Én meg szeretnék világosodni. És ezáltal hogy mondjam, bálvány, ezért lehet bűn, ezért kárhozat a lelkemre, mert én valaki szeretnék lenni, valami szeretnék lenni, valahová föl szeretném emelni magamot, valamivé szeretném magamot formán. És Jézusról azt lehet tudni, hogy ő magát megüresítette. Benne nem volt semmi. Ő nem akart senki és semmi lenni. Ő neki elég volt az, hogy Isten megtölti az ő szívét, az ő lelkét. És ő egy volt Istennel. Ő nem akart sem Isten lenni, nem akart se párduc lenni, nem akart Góliát lenni. Ő nem akart semmi lenni, ő üres szeretett volna maradni, az is lett, nem hordozott eszméket magában, különböző tanokat, amik által kitaszította és eltávolíthatta volna, és távol tarthatta volna magától a tökéletes lelket, a mindeneket teremtő Istennek a lelkét. Ezért, mivel üres volt, és nem hordozott magában eszméket, ideológiákat, filozófákat, dogmákat, doktrinákat, vallásos hagyományokat, hanem azt mondta, hogy itt vagyok, én hol vagyok, Uram, legyen a te akaratod szerint, ezért mondja azt Isten, hogy te egy lehetsz velem. Nem akarsz te semmi lenni? Tényleg? Még képmutató se vagy? Ezért egy lehetsz velem. Egy tudsz lenni velem. Egyek tudunk lenni. És ez a legnehezebb az emberben. Ez a legnehezebb az embernek, hogy ezektől az eszméktől megszabaduljon. Évtizedeket áldoztam belé, hogy én legyek valaki, hogy én legyek valami, de az mind elválaszt engemet az Istentől, a tökélettestől, a mindenhatótól, az örökkivalótól, mert én ragaszkodok ahhoz, ami múlandó, amit én találtam ki, ami elmúlik, és ez az egyik. A másik, ugye láthatjuk a sast, én kiválasztottam, hogy sas akarok lenni, és én azt feldíszítem, én díszítem fel. Mivel tudom feldíszíteni? Hát fegyverekkel. Én koronázom meg, én fegyverzem fel, pajzsal, páncéllal, karddal, kaszával, sarlóval, nyilvesszővel, akármivel, fegyverrel, tankkal, én díszítem fel, mert meg, tehát, hogy én olyanná válok, sas is akarok lenni, de fel is kell páncélozzam, meg kell védjem. Meg kell védjem magamot, amivé én váltam. Én meg kell védjem magamot, ugye az ország meg kell védje magát. De jön a másik ország, ő egy másik elképzeléssel jön, és az fog nyerni, aki erősebb. Egyik el kell pusztítsa a másikot. De ahogy eltávolodtunk Istentől, mert mentünk a fejünk után, jó és a rossz tudásának a fája, abban a pillanatban én a tökéletest, nem is a jót, hanem a tökéletest én már rossznak láttam. És attól arrafele az űrzavar, a káosz, a jó és a rossz, az egyre mélyebb, egyre sötétebb, és már tényleg mondja a próféta Krisztus lelke által, hogy a jót rossznak látom, a rosszat jónak látom. én fel vagyok fegyverkezve, tele vagyok jó és rossz elméletekkel, de én se tudok különbséget tenni, hogy mi a jó, mi a rossz bennem, de én azt meg kell védjem. A másik is úgy él, tele van jó és rossz elméletekkel, ő se tud különbséget tenni, de ő is azt meg kell védje. És legfőképp mitől kell megvédjem magamot? Hát Istentől. Istentől, nehogy közeledjen hozzám, mert Kány hogy védte meg magát? Szólt a tiszta szó. Hol van a te testvére? És már is egy őriző jött a képbe, holott addig nem volt őriző. Milyen őrizőről beszélsz, Kány? Milyen elméleteket találsz ki, Kány? Levente. Milyen elméleteket találsz ki? Azt kérdeztem, hogy hol van a testvéred? Igen vagy nem? Itt vagy ott? És már kitaláltam egy elméletet, de én azt már meg kell védjen. Na jó, van védjen. De mi történik, ha én meg akarom védeni hazug elméleteimet? Egyre mélyebbre süllyedek. Egyre mélyebbre süllyedek. És mivel nem akartad megvallani négy szem köz személyesen az, hogy mi van a te szívedben, lelkedben, úgy, hogy Ábel, ezért még mélyebbre süllyedtél, és ezután te fogod hirdetni, hogy mi vagy. Hogy mikor találkozol emberekkel, népcsoportokkal, akiktől félsz, hogy nehogy megöljenek, mert te is gyilkos vagy, te már távolról kell ordítsad a te bélyegedet, hogy én gyilkos vagyok, én gyilkos vagyok, de ne öljetek meg, mert Isten azt mondta, hogy ha megöltök, akkor rátok sokkal nagyobb lesz az átok, rátok nagyobb átok fog szállni. Én ha eddig négy szem közt Istennel szembe eltitkoltam, hogy milyen vagyok, akkor én fogom hirdetni, hogy milyen vagyok. Gyilkos vagyok, vigyázzatok, mert gyilkos vagyok. Úgyhogy ez mind a szívünkben, mind a lelkünkben történik. A címerek, az ideológiák, a nap, a hold, ez mind az én szívemben, mind a lelkemben történik. És hogyha én megtöltöm ilyen mulandósággal, hiába valósággal az én lelkemet, akkor kizárom a tökéletes, örökkévaló, igaz, ártatlan Krisztusnak a szent lelkét. Ehhez kívánok mindannyiunknak alázatot, szelítséget, és ha nincs, akkor kérjük bátran, mert megadatik, hogy tudjon minket Krisztus megüresíteni ezektől a hazug elméletektől, hazug dogmáktól, hazug címerektől, hazug képektől, elképzelésektől, mindentől, hogy ő tudjon minket betölteni, hogy örökkön-örökké élhessünk vele. Halleluja!
Nem tudom, hogy van-e értelme folytatni, mert elég tisztán, tehát ugyanazt mondjuk, csak különböző irányból, azért, hogy minél több ember megértse. Itt látom, itt valaki még mindig okoskodni akar, itt jön az elméleteivel, de ez van, nincs, amit csinálják tényleg. Többször mondtam, hogy ha valaki tanítani jön ide a kiáltó szóra, és nem kíváncsi arra, amiről szó van, azt letiltom. Tehát itt Sándor utolsó előtti kommented volt ez. Következőknél tényleg náragudjál. Ha okoskodni akarsz, hozod az itt a moslékot, és azt a vélebe akarod önteni, akkor ez van, el kell bocsúzunk egymástól. Nem rossz indulattal mondom, de ha valaki okoskodni akar, akkor is, amikor hallja ezeket a dolgokat, amiket Isten tényleg kijelent, és kijelent mindenkinek, hogy szabadok lehessünk, még mindig nyomjuk a saját elképzelésünket, akkor sajnálom. Tehát ugye mostani szó volt az Amerika címeréről, az első, az Amerika pecsétjének, bélyegének az első oldaláról. Tehát, hogy lássátok, hogy mennyire emberi, ezt mint ember találta ki, ennek semmi köze nincsen Istenhez, ugye? Semmi. De várjál, még mi nem fejeztük be, mert van egy ilyen motivum itt még fent, a sas feje fölött, ugye azt mondja, hogy sas feje fölött egy korong található közepén 13 ezőszínű csillaggal, ismét utalva az alapító tagállamokra. Ezt, aki ismeri, és aki benne van az ezotériában, tényleg, Isten bocsássa meg, nem akarok senkiről elmarasztalan beszélni, mert én is nagyon sokat tévedtem, és még mindig tévedés, nem vagyok egy szentem, nem vagyok tiszta, nem rossz indulattal mondom, amit mondok. Aki az ezotériában benne van még mindig, és a Facebookon nagyon népszerű ez a szimbólum. Ezt úgy hívják, hogy mandala, mandala. Ezotériában, az okkultizmusban az a szimbólum nagyon népszerű. Itt akkor most áttérjek a mandalára, hogy lássátok, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó, nem mandala. A mandala, szanszkrit nyelven ugye mandala, a kozmosz, illetve különféle istenek, hindu vagy buddhista vallási ábrázolása. Tehát a mandala különféle istenek. Különféle, nem egy Isten, a mindenható Istennek az ábrázolása. Őt nem kell amúgy sem ábrázolni. Ő nem kérte erre minket, hogy őt ábrázoljuk. Nem kell őt lefaragjuk, leképezzük. Sőt, arra hív minket, hogy megismerjük őt, hogy mi szabaduljunk fel. Amit Levike elmondott az előbb, hogy ő azért tiltja meg az ilyen dolgokat, amiket mi csináltunk, hogy mi valahogy felfogjuk, hogy mi vagyunk a teremtés koronája. Ő megkoronáz bennünket. De akkor én ne akarja magamat egy izivel azonosítani egy kigyóval, vagy egy lóval, ugye a kínai horoszkóban egy patkánnyal, vagy egy kossal, vagy valamivel, semmivel. Te vagy az én kedves, szerelmes gyermekem, hogyha rám figyelsz, megadok mindent, téged az én országom, a teljes dicsőségem. És ezért tanít minket Isten erre. Ezért indít minket arra, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk? Hogy aki ezt hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre? Azáltal, hogy személyesen hozzá kiállt, és meghallja az ő hangját, és öröm, mint a gyermek játszik az ő édesatyával, és tanítva van tőle, ugye? Ez a lényeg. De nekünk nem, tehát mi akarunk egy ilyen image létrehozni, pontosan, mint a Facebookon, hogy egy ilyen különböző, egyik Zorro lesz a másik Rambo, a harmadik a Terminátor, és ilyen egyik Mici Mackó, és így tovább. Isten bocsánassa, meg ezt tesszük. Én sos akarok lenni, te meg mit tudom én, nyuszi leszel. Nem, ez emberek, ez őrültség, ez balancság, ez őrültség. Ez elszakít minket a mindenható Istentől, az ő ajándékától, a mennyek országától. A mandala, tehát ugye itt már nem is kell tovább olvasni, most nem olvasom tovább, mert nincs, fáradt vagyok tényleg, nem akarom nagyon ezt olvasni. Akit érdekel, olvassa el, felhívom a figyelmeteket, ez is, tehát nincs, Istennek nincsen szüksége semmilyen szimbólumra. Ő azt mondta, hogy a gyermekké leszerű tanít, és nem ilyen szimbólumokkal, meg ottan okoskodásokkal, meg magadat te kinevezett sasnak, meg réti sasnak, meg tátos paripának. Nincs erre szükség. Tehát Isten nem kell neki semmilyen szimbólum, hogy valaki tanítsa. De itt ugye már a Wikipedia is egyértelműen jelenti, hogy ez amiről az előbb is beszéltem, ugye, hogy a sátán a multiverzum. A hazugságnak nagyon sok verziója van. Multiverzió, poliverzum, ugye. Sok verziója van. A mandala a különféle istenek, istenségek ábrázolása hindu és buddhista vallásokban. Itt megint hangsúlyoznám, hogy nagy valaki átessen a lónak a túlsódalára, hogy én voltam Indiában, Tibetben, Nepálban, találkoztam olyan hinduist, buddhista emberekkel, akik be vannak csopva, ez az igazság. Hazugságban vannak, mint hogy a keresztény ember is hazugságban van, de ők sokkal krisztusibbak voltak, mint itt nagyon sok ember. Érthető? Tehát, hogy ne értsen félre senki minket. Tudom, hogy így is lehetséges. Így is összefogjon nagyon sok embernek, hogy félre értse. Csak elmondom, hogy az, hogy valaki nem tudom én milyen kultúrkörbe született, milyen vallásba, az nem jelenti azt, hogy az ő szíve nem tiszta Isten előtt. Az én fejemben is lehet nagyon sok olyan hazugság, amit tényleg még én sem ismertem fel. De Isten a szíveket nézi. Ő a szíveket nézi. Tehát igen, ez a mandala, ez a szimbólum ugye a hinduizmusból jön, a buddhizmusból, és ugye azt a multi istenséget ábrázolja, ami ott van ugye náluk. Tehát vagy ugye a megtévesztést, a sátánt ábrázolja. Amúgy régen foglalkoztam ilyen szimbólumokkal, most már nem szívesen foglalkozok vele, és Isten ugye valamennyire belevít, hogy megmutassa, hogy mi van, hogy milyen ábrázolások vannak ugye a világban, milyen különböző szimbólumok vannak. És volt olyan egy időben, hogy arra irányította Isten a figyelmemet, hogy megnézem azon személyek üzenő falát, akik nagyon fiatalon meghaltak, hirtelen baleset, autóbaleset, vagy tragédia, különböző tragédiák által. Megnéztem az üzenő falukat, a Facebook oldalukat, a személyazonosságukat, ugye, és érdekes módon ezek a szimbólumok úgy velem szembe jöttek. Ilyen om szimbólum, meg különböző ilyen mandalák, meg minden, és ahogy úgy szembe jött. És miért? Azért, mert az jelzi, hogy az a személy valamelyest abban a szellemiségben van. Nem élt az Isten ajándékával, a megváltás lehetőségével. Ő nem akart megszabadulni az emberi gondolkodástól. Ragaszkodott valamilyen elképzeléshez, valami hinduista szektához, vagy akármilyen misztikus dologhoz, iskolához, a New Age-hez. Nem akart attól elszakadni. És tragédia lett a vége. Bizonyára kapott nagyon sok jelzés Istentől, hogy forduljon hozzá, hogy beszéljen vele, hogy ismerje meg őt, ismerje meg az igazságot. Hogy ne kelljen ő magát ilyen különböző ilyen keleti vagy nyugati szimbólumokkal azonosítsa, sasokkal, meg mandalákkal. Na és akkor most térjünk vissza arra, most nem fogok utána járni ennek, ezt Kingától tudom, hogy utána nézett a dolognak, hogy az országok címerében a sas különböző pozícióban van jelen. Hát úgy, hogy a sas szembe legyen az emberekkel, vagyis szembenézzen, úgy legutóbb Róma címerében szerepelt. Utána, tehát Néró után, a sas vagy balra néz, vagy jobbra néz. Vagy pedig két sas van a címerben, egyik balra és a másik jobbra néz. Vagyis egyik a bal felét mutatja, és a másik a jobb felét mutatja. Ennek a jelentése, hogyha jól emlékszem, az, hogy ha egy országnak a címerében a sas a bal felét mutatja, azt jelenti, hogy úgymond az ország alárendelte magát a spirituális erőnek, és a spirituális hatalomnak, mondjam azt, a vallási hatalomnak. Tehát, hogy abban az országban a vallási hatalom kormányoz. Azokban a címerekben, ahol a sasnak a jobb, sas fejének a jobb oldalát látjuk, abban az országban az emberi hatalom kormányoz, vagy a, mit tudom én, akár a fegyveres hatalom, ugye? És azokban az országokban, mint például Oroszország is, a címert itt mutatom a képernyőn, olvassátok, ugye itten két sas van. Egyik balra és a másik jobbra néz, vagyis két fejű sas van. Ugye ez azt jelképezi valamelyest, ugye, hogy egy ilyen egyensúly van a spirituális hatalom és a testi hatalom között, ugye. Tehát ilyen, egyfajta ilyen összeesküvésben mondjam azt, ugye. Kormányozza a lelkiség, tehát a lelkiség, ugye a vallási hatalom, a spiritualitás és a fegyveres erő, ugye a földi testi hatalom az országot. Igen, javítsák, hogy valamit rosszul mondok, meg kell szépen, és meg is fáradtam.
Nem, hát jól mondtad eddig.
Na jó, akkor meg tovább. És ugye itt láthatjuk azt, hogy az Amerika címerében, tehát azt mutatja, hogy a sasnak a bal, sasfejének a bal felét látjuk. Tehát Amerikát a spirituális hatalom kormányozza, ugye. Tehát így elvileg, ugye Amerika, tehát hangsúlyozom, hogy elvileg alá van rendelve Istennek az akaratának. Elvileg.
Annyit hozzátennék, hogy a 13. századtól ismertek a kétfejű ábrázolások is, feltehetően a keleti hatásra alakult ki, és azt jelképezte, hogy a császár uralma keletre és nyugatra egyaránt kiterjedt. Később Bizánc és a keleti kereszténység hatására lett a sas több országnak, ezek között Oroszország és több balkáni állam, Románia, Szerbia, Albánia címerállata.
Nem is néztem egyébként, hogy Romániák mi a címere, de az is megkukkanthatjuk már egy úttal, Románia, ezt a kíváncsiságból. Igen, ugyanaz. Tehát ott is balra néz a sas, ugye, Romániában. Tehát itt is ugye spirituális hatalom van elvileg. Na, tehát itt Amerikában ugye ez jót jelent elvileg, hogy a sasnak a sasfejének a bal felét látjuk, mert elvileg ugye Isten kormányoz Amerikában.
Igen, tehát így is írja, hogy Európából a sas kétfejű változata is. Egyik feje a világi, a másik fele az egyházi hatalmat jelképezte és jelképezi is.
Igen, tehát Amerika beadta az emberiségnek azt, hogy ő ugye egy ilyen szent hatalom, ugye, hogy csak Istenben bíznak, ugye, Istenben hiszünk. Igen ám, csak amikor mi azt látjuk, hogy a sas feje fölött az a szimbólum van, az a mandala, akkor ez egyértelműen ugye azt ábrázolja, azt mondja számunkra, hogy a sasnak a feje avval az istenséggel van befödve, tehát nem a mindenható Isten, nem a Jézus Krisztus testének a feltámasztója, vagy nem az Ábrahám, az Izsák és a Jákob istene. Tehát nem Jézus testének a feltámasztója, nem az egy Isten, hanem a multiverzum, ugye a multiverzió, a sátán, ugye a hazugságnak a sok verziója, ugye, multiverzum. Tehát igen, Amerika csak Istennek szolgál, Istent követi, csak az Isten az maga a sátán. Na, ez nagyon kemény, tudom, nagyon kemény dió ez, de ezt nem is akarom ezt én lágyítani, mert ez van, akinek ez mostanig ez titok volt, annak most már nem titok. Tehát Amerikát úgymond sátán irányítja. Azért olyan testi Amerika, tehát a testiségnek a reklámozása, a test, hogy fogalmazza Pál apostol, a testi vágyaknak a megjelenítése, meg a test kérkedése, az mind honnit származik? Amerikából. Régebb nem Amerikából, hanem Babilonból. De az új Babilon ugye az Amerika. Isten egyértelműen bemutatta, hogy az új Babilon az Amerika. Hát persze nyilván ugye az új Babilon nem csak Amerika, hanem Magyarország és Románia is, mert mi tőle tanultunk. Az ő hazugságainak a borából ittunk mi is, így fogalmazza Isten. Tehát az amerikai Istennek a valódi mi volta, miben léte, az maga a sátán. Az, hogy ráírják a dollár, az, hogy in God we trust, ugye, hogy mi Istenben bízunk, még az is megmutatja, hogy igen, a mammon Istenben bíztok, a pénz Istenben bíztok, tehát rá van írva a pénzre, hogy Istenben bízunk, a mammonban bízunk. Tehát Amerika Istene az nem a mindenható Isten, nem az érő Isten, nem az egyik az Isten, hanem maga a sátán. És az van ugye a sas feje fölött, úgymond a sas, aval az Istennel, annak az Istennek engedelmeskedik, mert fölötte van ugye, a sas fölött van, ez az Isten. Na, ennyit Amerikáról. Tehát láthatjátok, hogy teljes kájni lelkület, teljes testi indulat, ugye, testi is ég, ugye, a test is ég. Amerikában a test is ég, Romániában is egyébként. Nem csak a lélek, ha nem ügyelünk, akkor nem csak a lélek, hanem a test is ég, minden ég. Tehát Amerikának az Istene ez az Isten, a mandala Isten. Ha valaki magára ismert ebben a videóban, tényleg, én próbálok alázattal beszélni, de teljes szívemből kívánom, hogy forduljon Istenhez, ha nem hiszi azt, hogy ez a mandala, meg ezek a szimbólumok, ezek nem Istentől valók, egy sem a nyilvesszők, sem a babér, semmi, sem a sas, hanem az maga a megtévesztés. A multiverzum, a poliverzum, ugye a hazugságnak a multiverziója. Ugye. A hátoldalra most külön, hát ezt is elmondom röviden, de tényleg ez már légileterhelő. A 13 fokú piramis alapján 1776 római szám áll a függetlenség nyilatkozat keltezésének évét jelzi. A függetlenségi nyilatkozatnak a jelentés, hogy megértsük, mitől tette függetlenni magát Amerika? Evel a mentalitással, amit ő terjeszt a világra, ránk öntött Magyarországra, meg Romániára. Milyen függetlenség? Az Istentől való függetlenség? Az Ádámnak a függetlensége? Az Ádám és Éva függetlensége? Amikor ők kettőségbe kerültek, ugye? Ezzel kezdtük a videót. Tehát függetlenítettük magunkat Istentől. Függetlenségi nyilatkozat. Megyünk a fejünk után. Már nem vagyunk kíváncsiak Istenre. Saját magunkban, a saját kezünk csinálmányában gyönyörködünk, és nem a mindenható Istenben. Mert a bálványozásnak, a sátán imádatnak a legprimitívebb verziója már, ugye, már az is primitív volt, vagyis az is rossz volt, hogy az ember a napot imádta, ugye, a sast imádta, az is rossz volt, de ami már még lejjebb van, az, amikor az ember a saját kezének a csinálmányát imádja, azt tiszteli, abban gyönyörködik. Tehát az, hogy én a napot tisztelem és napot Istenként tisztelem, az is óriási tévegé Isten szemébe. De az, hogy a saját telefonomot imádom és abban gyönyörködök, na az aztán már, az már a legalja. Annál lejjebb már nincsen más. Csak a transhumanizmus, amikor az emberből, az isteni lélekkel rendelkező emberből robot lesz, gép lesz. Oké. Tehát a piramis a megemelt zárókövei befejezetlennek látszik, ugye? A piramis a megemelt zárókövével, ugye? A felső kő befejezetlennek látszik. Ez a szimbólum arról szól, hogy az államoknak a kiteljesedésén még dolgozniuk kell. Kiteljesedésen még dolgozniuk kell. Tehát az antikrisztus még nincsen teljeségre jutva. Még nem ért össze, ugye, a mindent látó szem, akinek a szeme, Hórusz szeme nem ért össze a piramissal, ugye. A hazugisten, a napisten, a sátánnak a szeme nem ért még teljesen össze a piramissal, még nem teljes a sátánnak a rendszere a földön. Maga az antikrisztusnak a rendszere még nem teljes a földön, de most már nagyon közel áll a kiteljesedéshez a WHO segítségével, a kormányok segítségével, akik ebben részt vesznek a WHO játszmányban, most már kezd közel állni, akár az is megtörténhet, ahogy ugye Isten nekünk megmutatta, hogy ténylegesen színre lép egy ember, tehát egy emberi testben meg fog, úgymond színre fog lépni az antikrisztus, aki be fogja tölteni, tehát át fogja venni az irányítást mindenki fölött. Tehát egy személyben fog, egy emberi személyben fog összpontosulni a világhatalom, ő lesz maga az a szem, ugye, a piramis tetején. Akkor fog teljesen, ugye, kiteljesedni a rendszer, a piramis rendszer, a technika segítségével, a számítógéppel, a világhálóval, a Facebookkal, a metaverzummal, ugye, Facebook az metaverzum jelentése, halottak, holtak világa, a holtakkal van tele a Facebook, Isten könyörüljön rajtunk, hogy minél többen feltámadjanak. Azt mondja, hogy a heraldikában igen szokatlan a bokrok és gyomok naturalisztikus ábrázolása a piramis lábánál. Ugyanez vonatkozik a piramis háromdimenziós ábrázolására is. A látható kövek száma ingadozó, mindegy, blablabla, oké. A mindent látó szemet eredetileg egyházi ábrázolásokból kölcsönözték, nem, pontosan fordítva volt, az egyháznak semmi köze nincsen. A mindent látó szemhez nincsen az egyháznak szüksége, az Úristen egyházának. De nem a katolikus egyháznak, hanem az Úristen, az Úr Jézus Krisztusnak, a mennyasszonyának nincsen szüksége semmilyen féle mindent látó szemre. Nincs neki ilyen szimbóluma. Isten egyházának nincs ilyen szimbóluma. A sátán egyházának, ugye, aminek része a katolikus egyház is, van ilyen szimbóluma. Ugye? De itten ugye van a magyarázkodás, hogy a mindent látó szemet eredetileg egyházi ábrázolásból kölcsönözték, ezt szabadkönyvesség is felhasználta, és emiatt hibásan kapcsolatban hozzák az Illuminátus rendel. Na, nem hibásan, emberek, nincsen semmi hiba ebben, ez teljesen tökéletes az ő szemszögükből. Ők azt ezt így tervezték, így csinálták. Tehát itt nem kellett ezt összefüggésbe hozni a szabad kőművességgel, ugyanis az előbb olvastuk, ugye, hogy 1776 a függetlenségi nyilatkozat, amikor Amerika valósággal, tehát teljesen ugye megtagadta Isten, levált Istenről. Bementek ugye a bűnösök, a paráznák, a gyilkosok Angliából, Portugáliából, Spanyolországból, ugye, tehát mind kik mentek oda? Nem a szentek mentek. Azok mentek később a szentek, ugye, hogy segítsenek néhány embernek megmenekülni, visszamenekülni a mennyek országába. De kik fedezték fel Amerikát? A szentek? Péter apostol meg a társai? Nem. Amerikát úgymond a gyilkosok fedezték fel. Korábban Amerika fel volt fedezve a természeti népek által, és ők ott éltek. viszonylag közel Istenhez. Jöttek ugye az angliai hatalmi hierarchiából, királyság, császárság, meg minden. Jöttek ugye a gyilkosok, a háborús hősök, a Robin Hoodok, és ők ugye bementek Amerikába, és végül ugye a tolvajok, a rablók, a gazemberek úgymond függetlenítették magukat Istentől. Istentől. Ezáltal szabad építészekké válva, szabad kőművesekké, Édentől keletre kezdték építeni a mennyekországát. A mennyekországán kívüli mennyekországot? Mennyekországát? Érthetője? Tehát Amerikába bementek ezek az emberek, ugye volt arany, azt eladták, meg kezdtek kereskedni, meg minden, és létrehozták a földi mennyországot, ami Magyarországot, a magyar embereket, a székely embereket megrészegítette, engemet is. Alázattal mondom, nem akarok senkit sem megbántani. Én voltam az első részek, alig váltam ki, menjek Amerikába. Én is megrészegültem. Csoda, hogy még élek. Tehát ezek szabad kőművesek. A szabad kőműves azt jelenti, hogy szabaddá tette magát Istentől. Ki volt az első szabad kőműves? Ádám. Az első szabad kőművesné Éva volt. Tehát nincsen semmi hiba, nincsen semmi hiba ebben. Tehát a katolikus egyház a sátának a zsinagógája, az összes vallás, a sátán zsinagógája, ugye a piramis rendszer uralkodik az összes vallásban, szinte kivétel, és kivétel nélkül. Itt megint hangsúlyozom, mert Isten a szívemre helyezi, hogy hangsúlyozzam azt, hogy én nem ítélek el mindenkit, aki ott van, mert ott is vannak jó indulatú emberek, akiket Isten kihoz onnét. Már eddig is sokat kihozott. A katolikus egyházból, a hídgyülekezetéből, a Jehova tanúi, meg minden onnit, a protestáns, a református egyházból. Az embereket kihozza Isten, hogy ne, mert össze fog omlani, maga az a rendszer össze fog omlani, mert a sátának a rendszere. De ő kihívja az övéit, hogy ne omoljon rájuk. Figyelmezheti különböző jelek, akár betegség, vagy bármi. Isten figyelmezheti, hogy gyertek ki onnit, meneküljetek meg én népe. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik az égig hatottak. Tehát le lesz rombolva az összes ilyen sátani rendszer, keresztény hazug sátani rendszer. És Isten ki fogja menekíteni az alázatos szívüket, az igazság keresőit, az igazság szeretőit, akik csókolják a fiút, megismerik Jézus Krisztusnak a szavát, és örömmel fogadják, mint a gyermekek, mint hogy Mária fogadta, Mártának a testvére. A latin feliratok. Annuit septis, vagy valami ilyesmi. Septis. Megáldotta a megkezdetteket. Hát ezt ki sem akarom elemezni, mert tényleg. Vergilius Ennis című művéből származik. Ott ez áll. Jupiter omnipotens. Omnipotens, ugye? Omnipotens. Tehát, hogy mindenható. Tehát a Jupiter nevezi, megint egy bolygót. Miért nem a kutyapajtát? Tudom, hogy kemény, de hogy értsétek meg, hogy miről van szó. Meglátok egy csillagot, egy bolygót, azt én elnevezem Istennek. Mi nem a kutyapajtát, vagy a bodrinak azért a kajás edényét? Nevezzük Istennek. Értitek, hogy hova süllyedt az emberiség? Érthető? Hát ugye Jupitert, egy bolygót, amiről azt tudjuk, hogy láttunk, mit tudom, egy néhány ilyen gyenge képet, ugye felvételt róla, na azt elnevezzük Istennek. Ő a mindenható Isten, egy bolygó, egy csillag, ugye, ráadásul. Mindenható Jupiter, áld meg a merészen megkezdetteket. Mi ez? Ez a megkezdettek. Áld meg a lázadókat, úgy jön ki. Tehát sátán koma, áld meg azokat, akik fellázadtak a teremtő Istennel szembe. Ez úgy jön ki. Annuit septis, ha jól mondom. Következő felirat. Novus ordo seclorum, új világen magyarul. Nem a korszak új rendje, hanem a novus ordo az új rend. És milyen rend? Seclorum, tehát világi rend. Egyrészt az angol uralkodóktól való levállást idézi. Nem arról van szó itt. És utal egyben a Vergilius negyedik. Oké, újra kezdődik a korszakok nagy sora. Na, ennyit Amerikáról, az amerikai címerről. Ezt, tehát az amerikai címer bemutatja számunkra Amerikát. Persze nem mindenki számára, akit nem érdekel az igazság is, és nem is feltételezi azt, hogy egy elbukott világban él, aki azt hiszi, hogy ez az élet, hogy én minden évben újra festem a házamot, és újra parkettázom a szobámat, meg hogy más feleségem van, meg elválok meg. Aki ezt hiszi életnek, az sosem fogja ezt megérteni. Sosem. Az még él egy néhány évet, tényleg állati szinten, állati ösztönökkel, annak élve, a testnek élve, utána aztán vége. Tűzbe vele, ahogy mondta Jézus. Ez fog történni nagyon sok emberrel. Oké, Amerikát megismertük, aki eddig nem ismerte, most megismerte, hogy a címer alapján, és akkor mit volt fontos erről beszélni? Azért, mert Amerika ugye az, aki bíztatja Ukrajnát, ugye a kiskutyát hergeli. A kiskutya az gyűjtögeti a sok nagykutyát ugye maga köré, hogy szövetségeseket keresse. És akkor most megmutatom az ukrán címert. Az ukrán címer az eléggé egyszerű, ukrán címere, ennyi. Ez is hát egy ilyen horgonynak, szigonynak, nem tudom, minek lehet nevezni. Az, hogy a ukrajna címere egy kékszínű pajzs rajta Szent Vladimir jelképével, egy háromágú sárga színű szigonnyal, ugye. Hát az ördög vasvillája szinte, ugye. Na mindegy, ne túlozzunk, ne, hogy valaki megsértődjön. De szerintem ez nem túlzás egyébként. Ez egy ilyen egyszerű a címere Ukrajnának. Létezik egy hivatalosan nem elfogadott címerváltozat is, ahol ugyanezt a pajzsot két oldalról egy oroszlán és egy kozák tartja, felülről pedig egy korona díszíti. Tehát ez a hivatalos címer, de a probléma az, hogy ami Ukrajnában történik, az már semmi sem hivatalos. Tehát Ukrajna az új címer felé halad, és az új címernek a szellemiségébe már belekerül ugye a lázadás. A függetlenség, ugye az amerikai függetlenség, ugye fellázadunk Oroszország ellen, mindenki ellen, háborút indítunk, ugye magunkból mártírt csinálunk, és tehát az amerikai szellemiség, erről már nagyon sokat beszéltünk egyébként, hogy hogyan tudott ez megtörténni Ukrajnában, úgyhogy az Amerika belefecskendezte a mérgét Ukrajnába is, pontosan, mint Magyarországra és Romániába. Amikor már kellőképpen meg voltak részegítve az emberek, megkívánták a nagy hazug szabadságot, az amerikai szabadságot, na akkor ugye kezdtek ugye kormányváltásokat csinálni. A mostani elnök eljátszott egy filmbe, hogy ő elnök lesz és megmenti Ukrajnát. Az egyszerű emberek rászavaztak, tehát egy színészből elnököt csináltak, tovább színészkedik, és megy tovább a propaganda, és nagyon sok ember fog elpusztulni. Nagyon sok ember fog testileg elhalni, meghalni, és lelkileg elveszni emiatt a színdarab miatt egyébként. Itt van az Ukrajna új címere, ugye ez már benne van a videó borítójában, itt láthatjátok, ugye ott van középen a hagyományos klasszikus címer, mellette az oroszlán és mellette a kozák. A kozákok, most megint nem fogom ezt kivikipédiázni, mert akkor tényleg túl sok lesz. Nekem már mostanig is sok, de most már valahogy Isten segítségével, hogyha úgy akarj, akkor befejezzük. Kozák ilyen lázadók voltak ők is. Tehát maga, akit érdekel, olvass el, különböző népekhez csapódtak, harcoltak, vérészettek minden vérengzésbe, Hitler megdicsérte őket, Németország pártján is voltak, mindenhol voltak a kozákok, tehát mindenhol a harc volt, nagyon kegyetlenül harcoltak, és ezért jó volt. Tehát az akkori Antikrisztusnak, ugye Hitlernek kiváló katonái, megdicsért és elismert katonái voltak a kozákok, mert jól lázadtak ugye az ő országuk ellen, az ő népük ellen. Tehát ők mindig ugye ilyen Robin Hoodokként, ilyen szabad kőművesekként, mondjam azt, ugye függetlenekként harcoltak, és minden, tehát csatlakoztak különböző emberekhez. Tehát a lázadás szellemisége ugye Amerika által bekerült Ukrajnába durván. Tehát ez történik. De egy ilyen címerváltás történik, és az oroszlán ott a balkész felül, ugye az nem más, mint az az oroszlán, amiről azt mondja a Biblia, hogy a sátán, mint a őrjöngő, ugye oroszlán, jár kell körbe a világba, hogy nézze, hogy kit tud még elpusztítani, mert tudja, hogy már kevés ideje van hátra. Ez az oroszlán. A lázadás és az oroszlán, ugye az erő, az a hazug, hamis erő, ugye az emberölő erő, az a káini erő gyakorlatilag. Ő került be Ukrajna címerébe. Ennyit a címerekről, és akkor végül még annyit mondanék el, ami eszembe jutott a jóságos Isten, hogy Ukrajnának az ászlója, ugye kék és sárga. Ennek mi a jelentése, mit kaptunk mi erről. Kinga, az, hogy elmondod, akkor azt nem fogom bánni egyáltalán, mert eléggé megfáradtam, hogyha itt vagy.
Természetesen itt vagyok. Hát nagyon rövid a kijelentés, a megértés, amit kaphattam. Tehát Isten kezében eszköz, tehát Isten kezében is eszköz a szellemisége és a jelleme miatt, úgy mint nemzet, ugye, Ukrajna, és hát általa viszi véghez az ítéletet is, úgymond ebben a háborús időszakban az Úristen, tehát a röviden az ég és a föld harca, tehát ugye a kék szín az felül van, és a sárga szín az alul, tehát ennyire egyszerű, míg ugye egy csomó más nemzetnek az ászlaja az minimum három szín, és hát ez eléggé egyszerű. Tehát ugye, hogy a címerben is, a nem hivatalos címerben is, ugye, hogy benne van, ott is jelképesen az oroszlán és a kozák férfi, tehát ugye annak a lelkülete, annak a lelkülete által van hajtva, tehát az egész nemzetiség. Igazából Isten kezében eszköz az ítéletre, és hát arra, hogy az emberek szívéből kijöjjön az, ami van.
Ennyire egyszerű, tehát ugye felül az ég, ami kék, és alul a sárga föld, ugye az ég és a föld itt találkozik egymással, és ugye innét indul a, tényleg innét van kiterjesztve a háború, a propaganda, innét van megfertőz az embereknek az elméje teljes mértékben. Hívő emberek elméje, keresztény emberek elméje, mivel nem Istentől kapják a kijelentést, hanem a médiából, ugyanúgy, mint az istentelenek, akik meg sem ismerték Isten kijelentését, ezért ők is hisznek ebben. És mennek bele, és történik a szétválasztódás az égi és a földiek között. Ez történik. Tehát igen, Ukrajna egy ilyen...
Eszembe jutott még az, tehát így a sárgával kapcsolatban, tehát ugye a Jelenések könyvében van a sárgaló, a fakoló, aki hozza magával a beszedelmet. Tehát akkor pontosabban most eszembe juttatta még inkább a lélek azt a kijelentést, amit kaptam. Tehát a beszedelem fia, úgymond a zászlónak a jelentése, mert hát ugye általa támadta a háború.
Csak úgy érdekességképpen így a rossz címert mutatnám meg, hogy tehát én nem szeretném egyiket sem a másik fölé helyezni, vagy azt mondani, hogy egyik jobb, mint a másik. Egyértelmű, tehát megkaptuk jelentésbe, ismételten megkaptuk jelentésbe, hogy Oroszországban az sem jó, ott sincs tökéletes, ott sem lesz éden. Tehát az orosz fogságban sosem volt éden. De akik hazajöttek az orosz fogságból Székelyföldre 3 év után, vagy nem tudom én, 6 év után, akárhány év után, azoknak az embereknek nem kell tanítani erkölcsöt, meg tisztességet. Érthető? Akik Babilonban voltak, a babiloni fogságban voltak, ott megtalálták Istent, és énekeltek a börtönben, a fogságban, és a lelkük megmenekült. Na, számunkra Oroszország az a Babilon, a babiloni fogság. Aki bedől ennek a propagandának is, mindenképpen Amerikába akar menni, erről is több álmot kaptunk is, több tanítást Istentől, erről még fogunk beszélni, hogyha úgy akarja mindentúl. Hogy nagyon sokan ugye akarnak majd menni Európába, nyugatra, hogy menekülni a háború elől, de azok a halálba menekülnek egyenesen. A halálba menekülnek. Akik nyugatra akarnak menekülni innét, azok a halálba menekülnek egyenesen. Tehát keleten még van esély a megmenekülésre, mert ahogy Isten mondja, a lélek a test szenvedése által látni fog. Aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Tehát az esélyt kap arra, hogy szabaddá váljon. Elszakadjon a testtől, hogy a test ne rothadjon rá az ő lelkére. És itt a címerben itt két sas van, egyik balra, másik jobbra néz. Tehát itt van egy ilyen, hogy mondjam, tehát valamelyest tiszteletben van tartva a mindenható Istennek a törvénye, ugye, az orosz ortodoxia által. De ez sem teljesen egyértelmű, sajnos, ugye, annál is inkább, hogy tudjuk jól, hogy a pápával mindenki összefeküdt, és most legutóbb talán most már, ugye, mert az orosz ortodoxia volt az, ez a keleti ortodoxia volt az, ugye, akik nem akartak bedőlni a pápának, a pápa hatalmának, aki ugye teljes mértékben összefeküdt a Babilonnal, Amerikával. Tehát az orosz ortodoxia tartotta a frontot valamennyire, tehát nem az első között lépett be a pápa autoritása alá, de úgy néz ki, hogy ők is meghajolnak. Ez van sajnos, ez van. De tudjuk jól, hogy alapjában véve keletebbre, ugye az emberek a törvényt betartják, megtartják. Putyin is mondta, hogy ne haragudjatok, itt ennek kulturális különbségek is vannak. Tehát mi be akarjátok hozni Oroszországba azt, amit mi nem tudunk elfogadni. Az orosz ember nem tudja elfogadni azt, hogy a tamén Pistike arra van tanítva, hogy ő aztán majd 20 éves korában eldönti, hogy ő Pistike, vagy Pistanilla, vagy valami ilyesmi, ugye? Tehát egy kislány vagy kisfiú. Ez azt mondja, ilyet mi nem tudunk elfogadni. Tehát ott valamelyest a törvények meg vannak tartva. Tehát mindenképpen jobban, mint Babilonban, Szodomában és Gomorában, Amerikában. Ezért, amint korábban is mondtuk, a kegyelmi idő Oroszország fölött talán tovább tart, vagyis több a kegyelmi idő. Ez így történt az Ószövetségben is, hogy azok a népek, ahol teljesen elbuktak és belementek a perverzióba. Ugye Magyarországon is felhívtam a figyelmet, hogy azt reklámozzák, hogy különböző színészek, hogy hogyan paráznak, gazdálkodnak, meg hogy a színész, neki van egy férfi szeretője is, a feleség azt teljesen elfogadja, hogy ez maga a szeretet, ugye Magyarországon most már. Tudom, hogy ez nem általános, hála Istennek, de erre, ebbe az irányba tart Magyarország is. Így fertőzi meg, ugye a nagy parázna Amerika, Szodoma és Gomorra, Babilon, így fertőzi meg a magyar embert. Így fertőzte meg az ukránt is. Nem hiába szerepel abban az érdekes klipben ez a mostani elnök. De ez Oroszországban, ez elfogadhatatlan. Oroszország az szintén nem az Éden, nem a paradicsom és nem a mennyek országa. Ott vannak törvények, de a törvények alatt az emberek lelke megmenekülhet. Az amerikai függetlenségben, szabadságban és szabadosságban nagyon sok lélek kerül be a tűzbe, szó szerint. Úgy, hogy előtte elvégez két reinkarnációs tanfolyamot, hogy nyugodtan sétáljon be a tűzbe utána. Ennyi, röviden és tömören. Remélem, hogy mindent nem tudtunk elmondani, és nem is akarunk, és nem is pontos. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ez egy pontos, nagy ézi volt, ilyen lexikon, nem. Itt nem erről van szó. Itt próbáltuk felhívni egyszerű emberi eszközökkel a figyelmet arra, hogy mi történik, hogy milyen erők feszültek egymásnak. És mi a tét, hogy ki az Amerika, a nagy szabadságharcos, ki ő valójában, hogy ő Káin, ő a szabadságharcos. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez mind hülyeség, hazugság, Isten hazudik, a Biblia hazugság, az nem fog más tenni, mint hogy Káinhoz fog fordulni szabadságért és életért. A gyilkoshoz fogsz fordulni életért. Kedves magyarok és székelyek, akik ezt halljátok, aki még mindig Amerikát választja, ezt az amerikai szellemiséget, az Káinhoz fordul életért, szabadságért. Avagy a gyilkoshoz mész életért. De a gyilkos nem tud adni életet. Ez egyszerű logika. A gyilkoshoz én hiába meg életért, mert neki nincs. Ő sem ér, ő is halott. Átok alatt van, megölte az ő testvérét. Meg sem bánta. Akinek még mindig Amerika kell, Nyugat-Európa, Unió és WHO, az a halált választja, emberek, a halált. És a léleknek a vesztét, kárhozatát választja mindenki. Ezt nem azért mondtuk, hogy valakit megjesszünk, valakinek beincsünk, vagy beszóljunk, hanem azért, hogy akiben van még szerítség, mindenható Istennel szemben is alázat, forduljon hozzá, és meneküljön meg az ő lelke. És ha Istennek úgy kedves, akkor a teste is. Addig, amíg ő úgy akarja. A felvétel felesztíve YouTube-ra, nem tudom, hogy mik fognak bejönni megint, milyen törvénykezések. Most egy darabig ugye a WHO nem szólt bele YouTube dolgaiba, nem töltek le videókat. De most nyártól meg ősztől mi fog következni, nem tudjuk. Ezért, aki valamit megértett ebből, nyugodtan töltse le a www.kiáltószó.hu oldalról az a hangfelvételt. El lehet küldeni, meg lehet osztani bárkivel, ahogy akarjátok. Vissza lehet tölteni hangformátumban, videóban, ahogy jól esik. És hát jelzem, hogy ezt azok tegyék meg leginkább, akik ezt meg is értették, és akiknek van kapcsolatuk Istennel, mert másképp az fog történni, hogy fogsz kapni két támadást, és utána meg elfutsz, elmenekülsz. Na, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok. Ja igen, itt van, itt közben ír egy kedves barátunk Ukrajnából, hogy most mi történik? Most az ukránok rombolják le a templomokat. Az Ukrajnában lévő orosz ortodox templomokat. Tehát mi történik? Az ukrán nép beengedte ezt a babiloni szellemiséget, Amerikát, a lázadás szellemiségét, ugye, hogy hívják, kozák szellemiséget, ezt a hazug sátáni függetlenséget, és azt, ami még valamelyest érték volt, ugye, az ortodox templom, mert ott azért még volt egy törvény, egy Isten tisztelet, ugye, még ha nem is volt tökéletes, de most ez az amerikai szellemiség, ugye, lerombolja azt, lerombolja Ukrajnában. Nem azt mondom, hogy vissza kell építeni a templomokat, mert az sem volt igaz, az sem volt tökéletes. A tökéletes az, amit megtalálhatsz a János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseibe, amelyek tartalmazzák Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő szavait, az ő életének és szavainak a tanítását. Az a tökéletes. Akinek van személyes kapcsolat az élő Istennel, és azt teszi, amit mond neki a Krisztus, az ember megmenekül. Aki nem csókolja a fiút, ahogy mondja Zsoltáros, aki nem kíváncsi az igazságra, nincs ahogy megmeneküljön. Sem Amerikával, sem Oroszországgal, sem Ukrajnával, sehol. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.